kérdések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából, különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta. Minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Robogunk is tovább méghozzá Kluiber Katrinnal, akivel Német Kornél beszélgetett, mert a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában a Metz ellen lép pályára majd.
Annyi mindenről kell beszélnünk, de nyilván mindent megelőz, hogy Isten éltessen boldog születésnapot, torta, gyertya, ilyenek voltak, volt pici idő rá itt a hétközben?
Köszönöm szépen, volt otthon is egy kicsi ünneplés, meg nagyon aranyosok voltak a csapattársaim, mert ők is egy kis szelet tortával, tűzijátékkal és lufikkal ajándékoztak meg.
Szerintem ugye nem szabad elmondani, hogy az ember ilyenkor mit kíván, de ez annyira nyílt titok, hogy tehát ne is beszéljünk arról, mert szerintem mindenki pontosan tudja. Ellenben nézem a csuklódat, teljesen rendben van testközelből. Hát milyen volt az első meccs, azok a cunderek, szerintem én még most is beleborzongok.
Nagyon jó meccs volt, nagyon jól éreztem magam, tudtuk, hogy egy nagy rangadó lesz, de hát nyilván otthon kezdtünk, iszonyatosan jó hangulat volt, ahogy mindig. Úgyhogy most is nagyon jó volt ott játszani, és hát látszott mindenki szerintem, hogy tudjuk, hogy mi a tét, mit szeretnénk, mik a céljaink, és én is nagyon fel voltam dobodva, nagyon teli voltam energiával, és én bízom abban, hogy ebbe még mindig van, és ez ki fog jönni.
Keti, szufla van még? Mert azért az első meccsen én testközelből abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a kispadtól 2 centiméterre voltam. Remélem nem sértő, ha ezt most így kijelentem, vagy kérdezem, és ki is merem jelenteni, hogy én a végén már esküszöm azon izgultam, hogy letalálsz, amikor cserélned kellett. Hát szédelektél, borzasztóan kihajtottad magad.
Igen, hát de én azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ez erről is szól, hogy ami még bennünk van, azt mindent ki kell vinnünk a pályára, még ezt a maradék energiát is sajnos, ugye kevesebben is vagyunk, úgyhogy nagyon nehéz egy ilyen mérkőzés végig tolni, de én azt gondolom, hogy tényleg szívünket, lelkünket kitettük otthon is, és amíg tényleg lélegeztünk a pályán, addig fent voltunk és csináltuk, de egy nagyon mérkőzés volt.
Egy kis időutazásban benne vagyok ebben, mert szombaton ugye napra pontosan 3 éve történt valami, de mi történt 3 éve szombaton napra pontosan?
Egy nagyobb hátránnyal jöttünk ki.
Hát rögzítsük a tényt, ugye 6 gólos hátrányból érkeztetek, napra pontosan, amikor most beszélgetünk, péntek van, milyen hangulatba jöttetek? A reménynek mennyi esély volt akkor arra, komolyan vehető esély, hogy azt meg tudjátok csinálni?
Hát akkor nyilván beszéltünk a lányokkal, hogy nagy esélyt nem látunk rá, nincsen lehetetlen, a sportban bármi megtörténhet, de nyilván mindenki gondolta, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, nagyon nagy a hátrány, jó csapat volt, akkor is a Metz, és hogy tényleg akkor az utolsó BL mérkőzés a szezonban, és mindent meg fogunk tenni, hogy élvezzük ezt a mérkőzést.
Muszáj közbeszólnom egy picit, így indult el a meccs, és fél időben döntetlen volt. Na most, ha megvolt a várakozás, Korda Gyuri bácsi után, hogy Lin, beleteztek mindent, értem, elfogadom, de fél időben döntetlen volt. Ott ki volt a legbizakodóbb, vagy ott mi volt az öltözői morál, mert és akkor most megint jön egy villanás nekem a Domban, látom Pál László szakosztályvezetőt, meg Gábort ilyen Mick Jaggeresen ugrálni a Eminek a gólja után, tehát hogy ott és akkor a fél időben ki gondolta azt, hogy majd lehet esetleg belőle ilyen? Gondolta bárki is? Elhitte?
Senki. Szerintem ott tényleg fél időben, amikor így X-el bementünk, akkor is nagyon örültünk, hogy egyetem itt tartunk még tényleg, hogy fél idő van, döntetlen állás, kihívás, élvezzük a játékot, tényleg nagyon boldogok voltunk a pályán is, még akkor is, ha tudtuk, hogy még mindig akkor...
A mínusz 6 volt az, igen. Hat,
és amikor már 6-tal mentünk, és felnéztünk, és ott emlékszem, Anettal a kispadon ott az elején ültünk, és a hideg rázott minket, hogy most már nem csinált mondtam, de hogy van.
Mi történik?
És hogy tényleg, hát meg lehet ez a meccs, és hogy már 6-tal megyünk, egy gól választ el minket, és hát a végén lesokkolottunk teljesen. De én azt gondolom, hogy tényleg ez a felszabadultság, ez a tehermentes közadat játszottuk, és elég jól értünk ki belőle.
Azért kértem, hogy ugorjunk egy picit az időben, mert most megint eszembe jut egy másik meccs, ez viszont már ebből a szezonból. Az Odense ellen úgy utaztatok ki, akkor ott lehettem veletek, megéltem egészen közelről mindent, hogy jó formán nem volt, ha tehát egy kezdő csapatnyi játékos volt, Draganec Vinc leült melegítőben ugyan a kispadra, de hát járni nem bírt szegény, gyakorlatilag Jesper Jensen másod vagy harmad edzőjeként, és valami elképesztő ez a megfogyva bár, de törve nem érzés volt nekem a lelátón és a közvetítés közben, ha én beleborzongok, nem tudom, hogy nektek az milyen volt. Egy kicsit érzem a párhuzamot, mert nem lettetek többen a hazai meccshez képest most, ez a mostanival kapcsolatban.
Sajnos nem, de én azt is érzem a lányokon így, hogy fogyunk, vagy sajnos azért tényleg fogytunk meg, ott Odenzében is kevesen voltunk, hogy így azokért a játékosokért is, akik nem tudnak segíteni, de még hogyha ha sérültek is, de ott voltak velünk, és taktikában, amit kívülről láttak, segítettek, így is nagyon erősek tudtunk maradni. Nyilván itt a szufla, amivel probléma van itt a végjátékokban, és én bízom abba tényleg, hogy azért itt, ha egy komoly mérkőzés ez is esetleg X körüli az eredmény, akkor még a végére is marad annyi, hogy oxigén az agyunkba, a fejünkbe, hogy a helyén tudjuk kezelni.
Nyilván, mivel már egyszer megélted, van viszonyítási alapod, klub karrierednek a legnagyobb, vagy mekkora pontja volt a 23-as, és ez mit jelent a mostani visszavágó, a meccsi visszavágó előtt? Mit ad az neked, hogy azt megint el lehet érni, és el akarod érni, gondolom?
Hát a pályafutásom eddig legnagyobb sikere az volt, amikor ugye a Final Four-ba kerültünk itt egy ekkora hátrányból, és én ezen a héten, ahogy edzettünk, ahogy csináltuk a napjainkat, mindenki tudja, hogy mit jelent ez a mérkőzés, és bízom abba, hogy meg tudjuk azt csinálni, főleg így, hogy tényleg nincs akkor a hátrányunk.
Sőt, a kedvenc kommentem az volt, hogy a Fradi tök jó helyzetben van, mert nem, hogy 6 gólt kellett dolgozni, de döntetlenről indul.
Hát,
jó, nyilván ezen nevetünk, meg mosolygunk, azért ez ennél sokkal nehezebb.
Sokkal nehezebb lesz, mert nyilván nem fogják ingyen adni, de én azt gondolom, hogy abban, amit otthon játszottunk egy nagyon mérkőzést, abban még mindig van, és ezt ki kell vigyük a pályára is, és akkor sikerül.
Lujber Katrin után pedig érkezzen Bödebíró Blanka, aki szintén Németh Kornéllal beszélget.
Nem most beszélünk először, tehát pontosan tudom, hogy elképesztően maximalista vagy, de azért a múlt heti dupla védésed után nyugtass meg, hogy azért amikor visszanézted, vagy otthon visszanéztétek, azért elismerően csettintettél arra, hogy na jó, azért ez így rendben volt.
A védés maga igen.
Milyen kivetnivalót találtál?
Hát, mert most én az a típus vagyok, aki persze örül, hogyha jó a teljesítmény, de ugye a legfontosabb a csapat. Ugye nyilván nagyon jó lett volna, hogy összesen hagyhatjuk el a pályát. Egy X-re futott azért így a meccs képét visszanézve. Voltak pontok, amikor az ember azt mondta volna, hogy aláírja az X-et, voltak pontok.
Mondjuk mínusz 4-nél, de aztán a 22-22-es ember előnyben meg.
Ott meg ugye azt mondta az ember volna, hogy azért ez az X így csalóka. De hát összességében most ott tartunk, hogy egy meccs van. Egy meccsről szól az élet, hogy aki nyer, az lesz ott Budapesten.
Én még maradnék a dupla védésnél egy picit. Egy nagyon-nagyon minimális kulisszatitkot otthonról kérlek, oszd meg velünk és a hallgatókkal. Félreled Böde Dániát szerintem nincs olyan hallgatónk, aki legalább egyszer ne hallotta volna nyilatkozni. Ami a szívén, az a száján. Ő hogyan értékelte kimondottan ezt a dupla védést? Ezt azért kérdezem, és azért ragaszkodom hozzá ennyire, mert hétfőn, kedden, szerdán, tehát a hét elején nem volt olyan közösségi média felület, ugye nagyjából minden létező kézilabdás oldalt követek, ahol ne jöttél volna velem szemben.
Nem az a dicsérő típus, szóval.
Nem, tényleg?
Azért ritka, amikor úgy megdicsér, de amikor meccs után beszéltünk, akkor még ő is ugye sietett a Maducsa meccsre, úgyhogy ott nem is tudtunk beszélni, de ott másnap nyilván látta ugye a felületeket, de azért ő nem az a típus, aki oda jön, és úgy nagyon megdicsérget, persze, hát, hogy holyan van, akkor mondja, de ő is egyből azt mondta, hogy amit én is gondoltam meccs után, hogy ez mind szép és jó, de ez akkor jön valamit, ez az egész, hogy
hihetetlenek vagytok.
Hogyha itt ez szombaton, ez sikerrel zárul a részünkről.
Na, Blani, mit kell ahhoz tenni, hogy ez sikerrel záruljon? Többen nem lettetek, tehát így is egy foghíjas keret volt már egy hete is, viszont Kluiber Katrinnak azt mondtam, hogy nekem egy picit ilyen, ha már Franciaországban vagyunk, déjà vu van, mert az Odense ellen is elképesztően kevesen voltatok, és mint hogyha így egybe kapaszkodott volna az egész társaság, és hoztátok amire szinte senki nem számított, és ez talán megint egy ugyanolyan helyzet, vagy nekem van benne, így én érzek benne hasonlóságot.
Igen, nyilván azért mi is tapasztaltunk azért a Ferencváros éveim alatt is voltak, a Covid alatt például ilyen meccs, vagy tényleg most is, hogy kevesebben vagyunk, voltunk. Ez azért tud olyat is hozni a csapatnak, ami veszélyesétre tudja őt tenni. Meglátjuk nyilván azért a meccs, azt tudjuk jól, hogy szerintem azt a 3 évvel az előtti mérkőzés biztos, hogy nem felejti el, és az edzők biztos, hogy nem engedte, hogy elfelejtsék, akik ugye akkor még részesei voltak ennek a csapatnak, de hát ugye az edző az itt volt, szóval ő biztos, hogy szerintem itt teljes erőbedobással mindent nem foglalkozik azzal, hogy ők esetleg hazai pályán vannak, semmi előnyt nem akar a csapatnak mondani, hogy bármi előnyük lehet, úgyhogy nagyon komoly mérkőzés lesz, de igen, ahogy mondtad, kevesen vagyunk, de meg kell fognunk ugyanúgy egymás kezét, mint eddig, és tényleg küzdeni, hajtani a pályán, és aztán a 60 perc után meglátjuk, hogy mi lesz.
Napra pontosan 3 éve volt szombaton, vagy lesz szombaton a mérkőzésnek az évfordulója. Ha így visszatekintesz rá, persze nyilván minden jó, ha a vége jó. Mi volt ott az a pont, vagy hol jött el az a pont, amikor ott sikerült, vagy meg lehetett csinálni? Mert ugye 6 gólos hátrány hazai pályán, a fél időben döntetlen. Hát ha van meccs, ami úgy állt, hogy ebből nem lesz Final Four, akkor ez a 3 évvel ezelőtti volt.
Hát igen, ott a fél időben szerintem ott se gondolták sokan, hogy ez így sikerült. A őszinte leszek, az a meccs az úgy szépen alakult, és egyszer csak 2 lett közte, 3 lett közte, 4, szóval
így mikor szépen... néztél fel az eredményjelzőre, amikor így nem megrettentél, de hogy így sokkolt, amit látsz?
Először úgy, amikor 4-jel vezettünk, akkor jött az, hogy huha, most már kell számolgatni és látni a dolgokat, úgyhogy ott 4-nél volt az első ilyen gondolat, hogy lehet valami, de ott támadásra, védekezésre mentünk, és egyszer csak lefújták a meccset, és már csak az van meg, hogy mindenki szalad egymásnak a pályán.
Mit kell most tenni, mit lehet tenni? Nyilván két csapat jól ismeri egymást, videóztatok ti is, ők is, tehát lehet bármi olyan meglepőt húzni, amivel akár egyik, akár másik oldal pici előnyt tud kovácsolni?
Hát ez majd kiderül, hogy az az egy hét kinek mire volt elég, ugye semmi nem játszottunk hétközi bajnokét, úgyhogy teljes erőbedobással egész héten erre a mérkőzésre tudott mind a két csapat készülni. Meglátjuk, hogy ki tud új taktikai elemet előhúzni, de tényleg azt tudom mondani, hogy nők vagyunk, bármi lehet az adott nap, ki hogy kell, hogy van, de nagyon bízom benne, és látom a csapaton, hogy mindenki érzi ezt, hogy milyen esély van előttünk, és nagyon bízom benne, hogy meg is tudjuk ragadni ezt.
Daniról beszéltünk már, Böde Dánielről, engedd meg, hogy vele zárjuk. Ha már dicsérni nem dicsér, motiválni, hogy motivál? Tehát, hogy most te itt vagy Franciaországban, ő nyilván otthon, tehát mi az, ami elhangzik részéről? Kedves, nyers, még a kedves nehezen nézem ki belőle, szóval tényleg hogyan motivál, vagy mivel enged útra?
Ja, hát azért persze mindig így meccs előtt beszélünk, elmondja azért ő is, hogy ügyesen, de tényleg azért ő is ilyenkor tudja, hogy ez milyen kaliberű mérkőzés, mire számít. Most csak annyira futotta, hogy pont edzés után felszaladt, átvette a gyereket egy puszi, és mi megszálltunk fel a buszról, meg Dáviddal ment haza, úgyhogy most velem van, remélem már el is altatta. Elaltotta. Úgyhogy majd igazából biztos, hogy azért már tényleg tudja, amikor már elköszönök tőle, hogy akkor majd meccs után beszélünk, akkor azért biztos, hogy ő azért oda tud olyankor mondani egy-két olyan erős mondatot, ami tud segíteni.
És ez továbbra is a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. A folytatásban Cserjés Bendegúz összeállítása következik, aki a Leicester City mennyből a pokolba elnevezésű anyagát készítette el.
Tíz évvel ezelőtt igazi csoda történt Angliában, hiszen a nagy nevű csapatok közül sokak által előzetesen kieséstől féltett Leicester City bajnok lett. Azóta a csapat a mennyből a pokolba jutott. Ez a 2016-os Premier League bajnok rókák története. A Leicester City korábban sokáig egy átlagos, a nagy közönség figyelmétől mentes angol futballklub volt, amely történelmének fő részét a másodosztályban vagy az első osztály alján töltötte. Igaz, 1998-ban és 2001-ben az UEFA kupában szerepelt, ahol viszont mindkétszer már az első körben kiesett, minden esetre volt pár megsüvegelendő eredmény. Ehhez képest bizonyára lesújtó volt, hogy a Leicester 2002-ben kiesett a Premier League-ből. Az ezt követő időszakban a klub az első és a második osztály között kompozott, a helyzet 2014-ben stabilizálódott, amikor a klub történelme során hetedszer lett a Championship bajnoka. Ezt olyan játékosok érték el, akiket a feljutás után sem cserélt le a klub, így a csapatgerince némi fejlesztésekkel persze, de egyben maradt. Ekkor már a Leicesterben futballoztak olyan későbbi alapemberek, mint Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Danny Drinkwater, Mark Albrighton, Riyad Mahrez és természetesen Jamie Vardy. Utóbbit 2012-ben igazolta le a klub, a nyilvánosság nevetségesen túlárazott transferként értékelte az ő érkezését a Fleetwoodból. Érdekesség, hogy ebben az időszakban a Leicester játékosa volt Futás Márkó is, aki ekkor a Diósgyőrben játszott kölcsönben. 2015-ben Nigel Pearson vezetőedzővel a 14. helyen zárt a klub, kiarcolta tehát a bentmaradást, pedig sokáig úgy tűnt, hogy ismét kieshet. A bentmaradás ellenére viszont edzőváltás történt a nyáron, és a stafétabotot Claudio Ranieri vette át. Egyébként ez egy átszerencsés véletlennek köszönhető, Pearson egy botrányos videó miatt került el a klub kötelékéből. Az olasz szakember Claudio Ranieri olyan csapatokat irányított korábban, mint a Napoli, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus vagy az Inter. Épp ezért volt furcsa, hogy miért vállalt el egy angol kieső jelölt csapatot, és milyen tervei vannak vele.
Szeretném látni, hogy szépen lassan fejlődünk, és jobb állapotba kerülünk. Először tudjunk mindent beleadni az első 45 percben, aztán 60 percen keresztül, majd a teljes mérkőzés során. Egyelőre nem akarok elárulni nekik semmit a terveimről, csak dolgozzanak. Jövő év hétfőn viszont beavatom őket a taktikába, és szeretném, hogy nagyon gyorsan megértsék, amit akarok. Természetesen az én taktikám sokban hasonlít, ahogy eddig játszottak, és nem is szabad túl sokat változtatni az eredeti játékmódon. Megnéztem a mérkőzéseiket, hogy igen szervezettek, amikor három védővel játszanak, és ebből tudunk váltani három középpályásra, vagy éppen négyre két szélsővel. Nem szeretnék túl sokat kérni, csak át akarom adni az én olaszos taktikai vízióm.
Na hát ez igencsak sikerült. A Leicester a hetedik fordulóban szenvedt el első vereségét az Arsenal ellen, ezt követően pontot szerzett mindkét bajnokaspiráns csapattól, a Manchester United-del kétszer x-elt, a Chelsea-t egyszer legyőzte, egyszer döntetlent játszott ellen. A hetedik fordulóban álltak végleg az első helyre a bravúros Liverpool elleni győzelem után. Az utolsó megpróbáltatások között volt a Manchester United elleni találkozó, a Leicester Citynek győznie kellett, hogy bebiztosítsa a bajnoki címét.
100 mérföldre innen a Tottenhamnek le kellett volna győzni a West Bromot a White Hart Lane-en, de pontokat hullajtott, ezzel kitárva az ajtót a Leicester előtt, hogy megszerezze a bajnoki címet az Álmok Színházában, a Manchester United ellen ezen a napon.
A vezetést a Manchesteriek szerezték meg Martial révén, a szurkolók aggódva várták az egyenlítést, és ekkor jött egy oldalról érkező szabadrugás. Morgan going in, and Wes Morgan heads it in, they're level, Leicester hit back, like champions. május 2016 két fordulóval a bajnokság vége előtt a második helyezett Tottenham a Chelsea-vel játszott, a Leicester szurkolók tömkelege ellepte a kocsmákat, és több tízezer drukker öntötte egymásra italát, amikor a Chelsea kiegyenlített. Ez ugyanis azt jelentette, hogy matematikailag is elszállt a Spurs esélye a bajnoki cím megszerzéséhez. Ehhez kötődik az angol sportfogadás legnagyobb kifizetése is, hiszen a bookmakerek nem akarták elhinni, hogy a Leicesterből bajnok lehet, ezért hatalmas odcokat szabtak meg. 2016. május 7-én a Leicester már biztos bajnokként lépett pályára az Everton ellen, majd a 3-1-es győzelem után jött az ünneplés. A kupát a csapatkapitány Wesley Morgan emelte magasba Claudio Ranieri vezetőedző társaságában. Premier League Champions 2016, the amazing Leicester City! Lángcsóvák, konfettizápor és több mint 32 000 ember a King Power Stadionban. 2016-ban csoda történt, a Leicester City megnyerte az angol bajnokságot. Az ünneplés ikonikus pillanatai voltak, amikor a csapat mélyen tisztelt vezetőedzője Claudio Ranieri felkérte Andrea Bocelli olasz operaénekest, hogy énekelje el a Nessun Dormát és a Time to Say Goodbye-t. A világhírű előadó mindezt a bajnok csapat mezében tette. Time to say goodbye, azaz itt a búcsú ideje. 2016-ban még egészen más miatt énekelték, mint ami miatt napjainkban hallgathatják a Leicester szurkolók. Mert hogy tavaly az első osztálytól, idén a másodosztálytól búcsúztak a rókák. Tíz évvel ezelőtt Claudio Ranieri magasra tette a lécet a bajnoki címmel és a bajnokok ligája indulással. Ráadásul a nyáron a legtöbb kulcsember eligazolt. N'Golo Kanté, Jeffrey Schlupp és Andrej Kramaric is elhagyta a klubot. A következő idényben már nem sikerült a csoda, a Leicester nem erősített nagyjátékosokkal, az idény közepén a csapat a 17. helyre esett vissza, és a sikeredző Claudio Ranierit menesztették egy Manchester United elleni vereség után. A vezető edző, akinek rengeteget köszönhet a klub, így nyilatkozott erről.
Sajnos ez az idény közel sem volt jó. Figyelmeztettem mindenkit, hogy amit csináltunk 2016-ban, az megismételhetetlen. Lehetetlen. Ne is várja el az senki. Játszani a bajnokságban és a bajnokok ligájában is nagyon megterhelő, főleg, ha nincs benne tapasztalatunk. Fizikailag és mentálisan sem álltunk készen rá. A bajnokságban a teljesítményünk még mindig rendben volt. Akár nyertünk, akár vesztettünk, a srácok jól játszottak. De az európai futballban a hibák megbosszulják magukat. Ezekért a nagy árat fizettünk. Ennek ellenére a BL csodálatos volt. Megnyertük a csoportunkat, és nem kaptunk gólt az első 4 mérkőzésünkön. A legjobb 16 között 2-1-re kaptunk ki a Sevilla ellen az első mérkőzésen. Viszont a bajnokságban 6 meccs alatt 1 pontot szereztünk csak. A 6. meccs után este a repülőn hazafele azt mondták, hogy többé nem vagyok vezetőedző. Meg se tudtam szólalni, de nagyon fájt. 9 hónappal azelőtt együtt ünnepeltük a bajnoki címet, és most elbocsátanak? Miért? Később az elnök fia elárulta nekem, hogy a probléma az volt, hogy több angol kollégával nem jöttem ki jól a stábon belül. Hihetetlen.
Ranieri igazságtalan menesztésért nagy árat fizetett a Leicester. A csapatot Craig Shakespeare vette át, aki ebben az idényben a középmezőnyben tartotta a klubot. 2017-2018-as szezonban viszont őt is menesztették a rossz szereplés miatt. Időközben a csapat legértékesebb játékosai közül 2, Danny Drinkwater és Riyad Mahrez is eligazolt, a nagy klasszisok közül már csak Wardy és Schmeichel maradt. A 2019-2020-as idényben Brendan Rodgers-szel a klub ismét nagy magasságokba ért, és az elért 5. helyjel kiharcolta az Európa Ligába jutást, majd egy évvel később ismét. Úgy tűnt, hogy a csapat stabilan a legjobbak közé került Angliában, és újabb klasszisokat nevelt ki, mint Harvey Barnes, Yuri Tielemans, Wilfried Ndidi és Wesley Fofana. 2022-ben a csapat 8. helyen zárt, ám a nyáron valami megtört. A legendás kapus Kasper Schmeichel a Nice-be igazolt, de alig ha ez az egy igazolás az oka annak, hogy Brendan Rodgers-szel a kiesés felé sodródott a klub, bár az is igaz, hogy a statisztikákban egyértelműen látszik egy jó kapus hiánya. Brendan Rodgers-t Dean Smith-re váltották, aki nem tudta megmenteni a Leicestert, 13 év után ismét a másodosztályba került. Az új vezetőedzővel ott, Enzo Marescával rögtön sikerült feljutni az élvonalba, de a Chelsea lecsapott az edzőre és elhozta a Leicester City-től, és nem sikerült pótolni. Steve Cooper már a 12. fordulót követően búcsúzott, de az új vezetőedző Ruth van Nistelrooy csak rontott a helyzeten, a rókák kiestek vele az első osztályból. És akkor a nyáron újabb törés következett. A csapat legendája, Jamie Vardy, 13 év után elhagyta a klubot.
Kedves Leicester szurkolók, fáj, hogy eljött ez a nap, de tudtam, hogy hamarosan itt lesz. 13 elképesztően vagyok túl a csapattal, elértünk számos sikert és néhány mélységet. Most le kell zárnom ezt az időszakot, ami számomra is lesújtó, de azt gondolom, hogy ez a kellő időzítés. Szeretném megköszönni, hogy egy lehetek közületek. A szívemben mindig is nagy helyet foglalt el ez a klub, és a következő években is figyelni fogom a csapatot. Remélem, a jövőben még sikeresebbek lesztek, de most búcsúzom. Nem sokára újra láttok, megígérem. És köszönöm. But you will see me again soon, I promise. Thank you.
Ezt akkor még nem tudhattuk, de ennek a búcsúnak szimbolikus jelentése lett. Wardy az évek során egyé vált a klubbal, a sikersorozat vele kezdődött meg, a lejtmenet is vele zárult, igaz, a legnagyobb csapást Wardy már nem várta meg. Mert hogy 2025-ben az új vezetőedzőtől, Marty Cifuentes-től azt várták, amit Enzo Maresquel ért 2024-ben, visszajutást az első osztályba. Ehelyett viszont rettenetes kezdés, a Leicester a 16. helynél nem jutott feljebb, de legalább nem állt kieső helyen. Csak hogy Cifuentes-t menesztették időközben, helyére Andy King került, 2 meccs 2 vereség, majd Gary Ravettel 6 döntetlen és mindössze 1 győzelem. Ez nem volt elég a bentmaradás kiarcolásához. A Leicester 23. helyen zárt, 2 éven még Premier League csapat kiesett a harmadosztályba. A klub korábbi játékosa Mark Albrighton megjelölte, kik a felelősek és miért.
Azt hiszem, mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. Az idény, amiben feljutottunk a másodosztályból, teljesen más volt. Tudtuk, hogy muszáj visszajutnunk, az edzőnk Enzo Maresca volt, új szemlélet, új filozófia és új taktika jött ide. Ehhez jól alkalmazkodtunk, de az elmúlt 2 évben más se csináltunk, csak tanultuk az új elemeket, más szemléleteket a különböző edzőktől. A játékosok valószínűleg összezavarodtak, hogy pontosan milyen taktikai elemek kellenek, milyenek nem, és ez ráment a formájukra.
A 2026-27-es idényt a 10 éve angol bajnok Leicester City a harmadosztályban kezdi meg. Ahogy arról már volt szó, az az ének, amelyel korábban ünnepeltek, most egészen más jelentést kapott. A Leicester a mennyből a pokolba jutott. A kérdés, hogy vajon van-e visszaút a rókáknak? Minden esetre most búcsúznak a másodosztálytól.
Délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Yeah. Right now, I'm in the state of mind. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Pók Karolina 5. lett a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Megnevezte miniszterelnök helyettesét Magyar Péter. Folytatódik a kellemes tavaszi idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Nem hozott gólt a labdarúgó NB1 31. fordulójának nyitó mérkőzése. A Kazincbarcika 0-0-ás döntetlent játszott a vendég MTK-val. Ma 3 találkozóval folytatódik a labdarúgó NB1 31. fordulója. 14 óra 30 perctől a Kisvárda a Diósgyőrt, 17 órától a Puskás Akadémia az Újpestet, 19 óra 30 perctől a Nyíregyháza a Zalaegerszeget fogadja. A meccseket a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A 72 kg-os Pók Karolina többször is vezetett az olimpiai bronzérmes világ és Európa bajnok török Buse Tosun ellen, de végül drámai csatában az utolsó másodpercekben 9-6-ra alul maradt a tiranai birkózó Európa-bajnokság bronzmérkőzésén, így az 5. helyen zárt. A magyar színeket képviselő világ és Európa-bajnok Muszukajev Iszmail technikai tussal kikapott moldovai ellenfelétől a szabadfogásúak 70 kg-os súlycsoportjának elődöntőjében, így ma a bronzéremért küzdhet. A címvédő Szolnok hazai pályán 119-87-re verte a Sopront az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság negyed döntőjének 3. összecsapásán. A Falkó szintén otthon 90-76-ra múlta felül a Honvédot, az atomerőmű Pakson 116-78-ra kiütötte az Albafehérvárt, a Kaposvár 104-71-re bizonyult jobbnak a vendég Debrecennél. A Szolnok, a Falkó és az atomerőmű 3-0-ra nyerte az egyik csapat 3. sikeréig tartó párharcban, ezzel mindhárom együttes bejutott az elődöntőbe, míg a Kaposvár 2-1-re vezet összesítésben. Ahogy csütörtökön, úgy tegnap is 6-1-es vereséget szenvedett a májusi elitvilágbajnokság előtt álló magyar férfi jégkorong válogatott a vendéglátó Svájctól felkészülési találkozón. A válogatott bő keretét a héten 2 részre osztotta a szakmai vezetés, a csapat másik fele tegnap Szombathelyen Japán ellen játszott és 4-3-ra kikapott. A két együttes ma Győrben ismét megmérkőzik egymással.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A leendő kormányfő hozzátette, hogy Orbán Anita ma az Európai Bizottság vezetőjével tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. Benyújtotta lemondását a kereszténydemokrata néppárt elnöki tisztségéről Semjén Zsolt. Közösségi oldalán a döntést azzal indokolta, hogy a választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. A párt országos elnöksége titkos szavazással egyhangúlag nem fogadta el a lemondást. Semjén Zsolt a tisztújításig ellátja pártelnöki feladatait. Az oroszok éjjel ismét rakétákkal és drónokkal támadták Ukrajnát. Országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák. A keleti megyékben 14-en megsebesültek, köztük egy gyerek. Robbanásokat jelentettek Kijevből és Harkivból is. Az éjszakai támadás sorozat után dróntörmelékre bukkantak Románia délkeleti részén. Senki nem sérült meg, de a környéken élőket elővigyázatosságból kitelepítették, mivel a lelőtt drónok darabjai robbanóanyagot tartalmazhatnak. Az Egyesült Államok kész folytatni a béketárgyalásokat Iránnal, ezért a pakisztáni fővárosba utaznak ma az amerikai kormány külön megbízottjai. A Fehérház tájékoztatása szerint Donald Trump amerikai elnök továbbra is diplomáciai úton szeretné lezárni a közel-keleti konfliktust. Megdőlt a pályacsúcs az Ultra Balatonon. Bódis Tamás 15 óra 44 perc 45 másodperc alatt teljesítette a 209 kilométeres távot. A nőknél egy spanyol futó ért elsőként a célba. Ő kevesebb, mint 18,5 óra alatt kerülte meg a tavat. Idén rekordszámú 433 egyéni induló állt rajthoz, mellettük pedig több 10 000 csapattag, kísérő és szurkoló vesz részt az Ultra Balatonon.
Közlekedés.
Korábban több jármű ütközött össze az M7-esen Letenye irányába Martonvásár térségében. A 31-es kilométernél a sérült járművek a belső sávot foglalják el. A torlódás meghaladta a 8 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a kellemes tavaszi idő, a gomoly felhők mellett sok napsütéssel. Eső nem lesz, nagy területen élénk marad az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20-25, késő este 15-18 fok között alakul. Holnap hideg front érkezik, fokozatos lehűlés valószínű, de számottevő eső továbbra sem lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Mert bele vagyok zúgva teljesen, reggel, délben, este csak ő.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Virányi Zsolt következik, aki Guzi Blankával beszélgetett.
Gratulálok a kairói győzelemhez, hát így kell berúgni egy évkezdés során az ajtót, vagy legalábbis a nemzetközi világkupákat tekintve lesz, majd budapesten júniusban is. Ez a harmadik világkupa győzelmed összesítésben. Nem tudom, hogy számítottál edződdel, Kállai Ákossal, hogy terveztétek. Nagyon jó szerepelt mind a három magyar, azokat mondom, akik a döntőig meneteltek, tehát az olimpiai bajnok Gulyás Michel is ott volt ötödik, ráadásul neki egy hosszabb kihagyás után, és Erdős Rita is hetedik lett. Miközben már nagyon régen kimentetek. Kezdjük ezzel, ne is a meglepetés erejével. Jó volt, hogy nagyon sokat lehettetek a verseny előtt, és egyáltalán pontosan mennyi időt töltöttetek Kairóban. Mert a Facebookon, a közösségi médiában láthattunk, hogy azért jöttek itt ilyen szósoros videók. A medence partjáról mondjuk téli kabátban, de az csak a vicc kedvéért volt.
Így van, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Kairóba két nappal a verseny előtt utaztunk ki, vagy három nappal a verseny előtt, húsvét vasárnap. Úgyhogy volt két lazább napunk, amikor edzésen kívül gyakorlatilag ott össze voltunk zárva, és kreatívan használtuk ki ezt az időt. Lehetett is látni valóban a social felületeken, hogy különösebb, viccesebb tartalmak kerültek fel, mind verseny előtt, mind verseny után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként ez kicsit úgy a csapat összetartás szempontjából is kedvező volt. Nagyon élveztem ezeket a videókat, én nagyon szerettem az ilyen jellegű tartalmakat, úgyhogy remélem, hogy máskor is lesz ilyen.
Ott mennyi volt azért a medence partján a hőmérséklet, meg ugye a víz is gondolom ideális volt, mert hát nyilván azért fürdőruhában is voltatok, csak a vicc kedvéért néha beöltöztem mondjuk pulóverben.
Nem vicc kedvéért, én nagyon hamar leszoktam égni a napon, úgyhogy ezt ismerve és tudván, hogy van egy ilyen hajlamom, fontosabb volt az, hogy inkább akkor védjem magam a naptól.
Mert hogy fehér bőrű vagy, azt elmondom a hallgatóknak, tehát akkor gyorsan leégsz.
Igen, és hát nem hiába a nevem Blanka, ugye, ami spanyolul fehér. Úgyhogy ugye ez volt a prioritás, az meg, hogy melegen volt, az csak egy másodlagos szempont volt, viszont hozzáteszem, hogy a víz, az kifejezetten meleg volt, úgyhogy...
De az nem jó, vagy jó?
Nem feltétlen jó. Azt mondom, hogy ott még örültem is, hogy 100 métert kell úszni, nem pedig 200-at, mert 100-on még ki lehet bírni azért ezt a magasabb hőmérsékletet a vízben, viszont egy 200-nál azért már nagyon, nagyon csípott a második fele, hogy nagyon meleg. De azért az izmoknak egyébként nem feltétlen hátrányos, hogyha kicsit melegebb a víz a megszokottnál.
Meglepődtél a világkupa aranyérem, mert a nyakadban, hogy meglett ez a győzelem?
Nagyon meglepődtem. Ott nyilatkoztam is utána, miután beértem a célba, hogy én valóban nem készültem erre úgy kifejezetten, sőt nem is számítottam úgy magamba rá, hogy most olyan állapotban vagyok, mind mentálisan, mind fizikálisan, hogy versenyt, egy ekkora versenyt tudjak nyerni. Valószínűleg ezért is van az, hogy nem is dimenzionálom ezt túl ezt az eredményt, hanem egyként kezelem ugyanolyan állomásként, mint akár egy negyedik helyet, vagy egy nem tudom én, egy 14. helyet. Persze teljesen más, azért csak másabb, mint mondjuk második, harmadik helyen is beinél célba. Nagyon jó érzés dobogóra is állni, főleg győzni, de abszolút helyén tudom ezt most kezelni, és állomásként kezelem.
Ez a hányadik ilyen versenyed volt, hiszen volt két változtatás, 200 méter helyett 100 méter úszás, ahogy mondtad, illetve most már a kombinált száma, a zárószám úgy kezdődik, egy pici futás után rögtön lőni kell, tehát ötször kell lőni ott a 3000 méteres távon.
Igen, ezt január végén hozták be ezt az új szabályt, miszerint, amit említettél, két sportágat érintett változtatás, illetve hármat is, hogyha azt nézzük, hogy a futást is valamilyen szinten érintette. És azóta nekem idén ez a harmadik versenyem. Indultam ezt a hírt megkapnán egy hét múlva Lengyelországban. Az nagyon kicsi verseny volt, az egynapos verseny volt, úgyhogy ott mi nem igazán éreztük azt, hogy milyen és ez a változtatás hogyan hat majd mondjuk a mezőnyre, vagy úgy a felkészülésre. Az első nagyobb megmérettetés az a fedett pályás bajnokság volt, ami egyben felnőtt országos bajnokság volt. Ez körülbelül egy hónappal ezelőtt volt márciusban, és így az első világkupa, ugye ez volt igazából a nagy színpad, hogyha lehet így fogalmazni, ahol már tényleg minden élesbe ment. úgyhogy viszonylag kevés tapasztalat van még a hátam mögött így ennek kapcsán, de azért nagyon szépen kezdenek körvonalazódni, hogy hogyan is néz ki az új öttusa ezekkel a szabályokkal.
Láthatóan jól bírod, jól bírjátok, de a nemzetközi ellenfelek is bírják, hogy folyamatosan változik az öttusa. Én nem mondanám azt, hogy egy év múlva nem lesz egy újabb változás, hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom. Azt viszont megkérdezem, hogy most akkor az ötlövészet, hogy rögtön azzal kezdtek egy hosszabb futás helyett, az mennyire zilálja szét a mezőnyt a későbbiekkel, hogy élted meg, mert így azért az ötlövészet az sok. Tehát ott, ha beragadsz az elején, de lehet, hogy a végére odaérsz a dobogóra.
Ami a legmegdöbbentőbb szerintem, hogy ugye így nőtt gyakorlatilag a kombinált számnak az időtartama is, hogyha józan észre gondolkodunk, hiszen plusz egy lövészes sorozat bekerült. Viszont amit én látok, hogy az idők meg talán jobbak is, mint mondjuk amikor 5-600 méter volt, viszont csak 4 lősorozatta. Úgyhogy valószínűleg ez az egyik ilyen fő motivuma ennek, hogy azt hinnénk, hogy na akkor lassabb kombinált idők születnek, ám nem. Lehet, hogy az is annak is köszönhető, hogy más ritmusra kezdünk el futni az első körben. Nem tudom, ezt még nem elemeztük ki, de minden esetre látványos.
Hangulatilag milyen volt a kombinált, tehát mondjuk ott a zárószám, amikor már az éremosztásról van szó, most majd részletezzük egy kicsit, hogy lehet odáig eljutni, de ott, amikor homokban, napsütésben, Kairóban, gondolom, hogy azért kevesebb néző elő, de mégis egy felfokozott hangulatban odaérsz, és látod, hogy itt ebből győzelem lesz. És közben mögötted jönnek a honfitársak is.
Na ezt még ott igazából közben se láttam. El kellett tennie körülbelül 3-4 körnek is, mire azt éreztem, hogy na akkor még akár a győzelemre is lehet esélyem. Régebben már kérdezték tőlem egyébként, hogy na milyen érzés úgy odaállni a lézeren arra, hogy tudom, hogy a legjobbak egyike vagyok ebbe a számba. És azt válaszoltam, hogy hát semmilyen, hát nem erre gondolok közben. Egy jófajta magabiztosság az valóban érzékelhető, amikor elindulunk erre a számra. Várom ezt a számot, és úgy izgatott vagyok, nem izgulok, hanem izgatott vagyok. Nagyon szeretem ennek a ritmusát, ennek az 5x600 méternek. Viszont tényleg nem szokott ez a fejembe lenni, hogy én innen hova juthatok, hanem egy egész egyszerűen csak az, hogy amit tudok aznap, akkor azt csináljam meg futásba, hát természetesen fussam ki magam, amennyire bírom. Lövészetem meg, hogyha a lőállásba állok, teljesen mindegy kiáll mellettem, teljesen mindegy hanyadik helyen vagyok, akkor is csak azt az 5 darab zöldet le kell lőni.
Most, ha egy snit lenne, egy vágás, mire emlékszel kapásból, a kairói győzelmedből?
Kapásból? Arra, hogy ha már így a lövészetről beszéltem, hogy teljesen mindegy hanyadik helyen állok, hogy az megvan az utolsó kör előtt, akkor már úgy álltam be a lőállásba, hogy első helyen voltam, hogy tudatosan készültem arra, hogy teljesen mindegy hanyadik helyen állok. Nekem azt a 5 darab zöldet le kell lőnöm, és minél hamarabb, olyan, mintha a 18. helyen állnék, vagy hogyha az első helyen, teljesen mindegy. Úgyhogy most így elsőnek ez jutott eszembe, hogy az a momentum.
Hol volt a holdpont? Akár a kombinált számban, akár mondjuk csak a döntőt nézzük, hiszen azért a hallgatóknak el kell mondani, hogy ha jól számolom, akkor szerdától 5 napon át háromszor is túl kell élni egy adott versenyt, egy selejtezőt, egy elődöntőt, és aztán a döntőt, hát azt már nem túl kell élni, azt meg kell nyerni.
Így van, ugye még van ráadásul egy körvívás, amikor aznap csak vívunk, mindenki mindenképpen 36 fő.
Az még egy külön negyedik nap?
Igen. Az gyakorlatilag a második napon van a selejtező és az elődöntő között. Hát nálam a holdpont általában a verseny elején szokott jönni. A selejtezőket élem meg a legnagyobb holdpontnak általában, ott nagyon-nagyon nehezen rázódom bele az egész versenyzésbe. Nehezen veszem fel a ritmusát, és szinte azt tudom mondani, hogy kivétel nélkül itt az elmúlt 2-3 évben a döntőket nagyon élveztem, nagyon ott tudtam jelen lenni, és meg tudtam úgy élni, hogy igen, ezért szeretek én sportolni, ezért szeretek versenyezni, hogy ilyen érzéseket kapjak, helyezéstől függetlenül. Úgyhogy igen, általában nekem a holdpont ezek a kötelező körök, amiket teljesíteni kell a döntőbe jutásig, de tudom, hogy az is kell ahhoz, hogy a döntőben úgy szerepeljek, ahogy szoktam szerepelni, mind fizikálisan, mind mentálisan kell ez a kis ráhangolódás, felpörgetés.
Mi volt a legnehezebb pontja mégis ennek a kairóinak? Minden ideálisan készült, vagy sikerült előtte a felkészülés során?
Maga a versenyen az volt a legnehezebb, hogy bár tudom, a vívása az egyik, vagy a leggyengébb számom, azért nagyon sokat léptem előre ebbe a számmal, és a fedett pályáson például két nap is megvívtam én a legjobbját. Azt éreztem, hogy a repertoáromat szinte teljes palettájában így felhasználtam, és ezen a versenyen viszont nagyon nem éreztem a vívást, se a távolságot, se a tempót, valahogy úgy valami megcsúszott. Azt éreztem, hogy fejbe se voltam friss, és ennek a kezelése volt a legnagyobb kihívás. Nem is a számokbeli eredmények érdekelnek engem, hogy hány győzelme van ilyenkor, hanem az, hogy meg tudom-e csinálni azt, ami bennem van. És ha azt érzem, hogy nem, bármelyik sportágról is beszélünk, akkor nem érzem magam komfortosan. Viszont amint azt érzem, hogy legyőztem magam, és kihozom magamból azt, amit jelen pillanatban tudok, vagy úgy a tudásom alapján képes vagyok rá, akkor viszont érzem, hogy kezdek felszabadulni.
Ezen a versenyen akkor hol volt ez a pillanat, amikor úgy érezted, hogy felszabadultál, és hogy lehet, hogy ott a legutolsó öt lövészet előtt?
Már korábban is. Szerintem az elődöntő már sokkal máshogy zajlott, mint előtte a selejtező, illetve a nagy körvívás napja. És az elődöntőt már úgy tudtam elkezdeni, hogy sokkal felszabadultabban vívtam. Nem vívtam technikailag ott sem jól, viszont az nagyon sokat elárult, hogy mentem le a pástról. Hogyha nem bosszankodom, hanem olyan jó kedvel megyek le, az nagyon sokat elárul rólam.
Itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Guzi Blanka olimpiai ezüstérmes is lehetne, de olimpiai negyedik helyezett öttusázó. Hát ha már így elszóltam magamat, akkor a Los Angeles-i olimpia, és akkor most egy kicsit megszakítjuk a veled való beszélgetést, tehát Guzi Blankával itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy itt ül velem szemben Kállai Ákos is az edző. Hát mindent hallottál, amit az elmúlt bő 10 percben Blanka elmondott, olimpiai negyedik kétszeres VB ezüstérmesünk, aki egyébként ugye a legutóbbi kairói világkupát megnyerte. Számodra milyen üzenete van ennek a győzelemnek, és hát nyilván majd a következő versenyek, leginkább a két júniusi, egy budapesti világkupa, meg aztán egy világkupa döntő, meg hát EB, VB, és a Los Angeles-i szemüvegen keresztül hol tart Blanka? Hát nem azt kívánom, hogy olimpiai ezüstérmes legyen, nyilván azt kívánjuk, hogy olimpiai bajnok legyen, mint Gulyás Mise.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Nekem azt üzeni, hogy jó úton jár. Azt üzeni, hogy megtalálta önmagát, és megtalálta, hogyan kell versenyezni. Független attól, hogy ezt ő is mondta, hogy a vívás az minden eredményt hoz, de hogy azon belül a maga kis céljait megtalálta, tudja a helyén kezelni, és a többi számon pedig annyira erős, hogy is fogalmazok, ne ő aggódjon azon, ha kikap, hanem aggódjon az, akinek nyernie kell ahhoz, hogy a Blankával versenyezhessen. Ez nem azt jelenti, hogy Blanka mindig nyerni fog, de az azt jelenti, hogy a top 6-ért a Blanka mindig nagyon jó eséllyel áll oda. És azon belül azt mondja, hogy első lesz, vagy hatodik lesz, az tényleg a nap formájától függ mindenkinek az aktuálisan, hogy mit hoz ki magából, de hogy valaki ennyire erős, hogy így számolnak vele, azt szerintem egy önbizalmat is ad neki, és kívülről az edzőnek is egy nyugalmat. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ő megérkezett a versenyzésbe, ő felnőtt ahhoz, hogy akár aranyért is versenyezzen, bármilyen világversenyen, és ezzel benne van az is, hogy az olimpián nem csak a kiutás, hanem ott az élmszer is a cél. De ezt ő már maga is megfogalmazta, de az úton, hogy halad az ember előre, azt látja, hogy mikor közeledik hozzá, és mikor van azon a szinten, hogy ez reális lehet.
A te versenyzői pályafutásodra visszagondolsz, az jó, hogyha egy bő két évvel ezelőtt, vagy az olimpia előtt már azt érzi az ember, hogy úgy nagyon összeáll? Nyilván nem lehet korai, mert az a jó, ha mindig úgy érzi az ember, és aztán a sérülések, betegségek, ki tudja, hogy mikor, hogy jönnek meg a hullámvölgyek. Tehát, hogy ebből az erőt lehet meríteni egészen addig, ez kitarthat.
Ugye ez nem arról szól most, hogy Blanka csúcsra ért, és akkor kitart-e ez addig. Ez arról szól, hogy megérette arra, hogy ezt a szintet meg tudja ütni. És hogyha én a saját versenyzési koromra gondolok vissza, akkor hát én nem gondolnám, hogy voltam ezen a szinten, mint ő, sőt, közel sem voltam hasonló szinten sem, de láttam versenyzőtársaimat, sporttársaimat, hogy 2-3 éve az olimpia előtt, aki odaért az olimpiára, ott volt. Tehát meg kellett érkeznie a versenybe. Úgyhogy
ezt nem értem, ilyen... kérdeztem, mert emlékszem, hogy pont ugye, amikor még együtt nyertünk versenyekre, amikor te versenyeztél, igen, tehát, hogy a magyarok bármit mondtak, vagy bármit mondtatok, én nekem az jutott eszembe, hogy hát mondjuk Szloboda olimpiai bajnok lett, de ha megnézzük az előző VB-t, EB-t, ott sem, mit tudom, ilyen 22. lett, hanem sokszor azért ott volt az élmezőny, mert ez mondjuk judóban is benne van. Szintén, aki ott van rendszeresen, legyen ez a top 10, az abból lesz majd azért az olimpiai bajnok, még akkor is, ha pont azt mondom, öttusában is volt ilyen a barcelonai olimpián, Zenovkával, ha jól rémlik, de lehet, hogy az Atlantában volt, ott lehet, hogy már a kazak nyert, szóval, hogy mindig előkerülnek persze ismeretlen, addig ismeretlen sportolók, de lehet, hogy most már ez is egy kicsit megváltozott. Tehát, hogy lehet, hogy most már ezzel az akadály versennyel, a lovaglás kivételével annyira modern lett, hogy azért nem valószínű. De akkor legyen az egy kérdés, hogy előfordulhat szerintetek, hogy majd 28-ban feltűnik márciusban egy amerikai öttusázó, akit akkor láttok először, és azt mondjátok, hogy atya jég, hát ez annyira jó ez a versenyző, hogy ő is olimpiai bajnok lehet.
Én ettől nem tartok, de ettől még kerülhet valaki olyan dobogóra, aki... Mert ott volt a potenciál, de valahogy nem jöttek össze neki a versenyek, de tudjuk, hogy ügyes, tehetséges, csak valaminél elcsúszott mindig. Ilyen van, valószínűleg ez a kazak Parigin versenyző, aki ugye Atlantában, amiben bajnok lett.
96-ban, igen.
Ő ez a típusú versenyző volt, talán egyszer volt 10-ben világbajnokságon előtte, utána soha többet sehol. Vannak ilyen típusú versenyzők is, de összességben ahhoz, hogy valaki dobogóra állhasson, hogy úgy menjen oda, hogy igenis képes arra, hogy dobogóra álljon, azért ők már bizonyítottak előtte.
Ahogy Gulyás Michel, akkor Esposito, Rio olimpiai bajnoka, tehát tényleg nekem is úgy rémlik, hogy az elmúlt 15 évben azért az öttusa már nem, ilyen, nem erről szól, hogy oda lehet úgy érni, hogy előtte nem értem el eredményt, talán ha valaki nagyon fiatalon berobban, de hát abban meg ezerből egy lehet. Na Blanka, te hogy érzed a nemzetközi ellenfeleidet, hogy most ugye két fehér orosz azt mondja, hogy 11 és 10 ponttal mögötted végzett, ez még egy külön történet, hogy ebből érdemesebb belemenni, hogy ez most mit jelent, mert már nem nagyon hiszem, hogy tudják a szurkolók a pontokat, tehát ahhoz biztos, hogy öttusázónak kell lenni, meg edzőnek, hogy azt úgy vágja, hogy most mit jelent, de nézzük azt, hogy Malashenoka és Hurejeva, akik egyébként már a tavalyi kairói világkupán is érmesek voltak, szóval ők, illetve kik azok, akik ott vannak a magyarok mellett, és szintén olimpiai bajnoki esélyesek is lehetnek.
Így van, én azt érzem most, hogy a mezőny az nagyon kezd összezárni, már csak abban fakadóan is, hogy az OCR pályák azok lényegesen sokkal jobbak, mint tavaly voltak.
Mint ez mit jelent? Erősebbek, szebbek?
Erősebbek, nagyon sokan felzárkóztunk, egyre jobb technikákkal tudunk végigmenni a pályán, úgyhogy most már nincs akkora szakadék az eleje és a vége között, mint mondjuk tavaly ilyenkor értelemszerűen, amikor elkezdődött ez az OCR-es öttusa. Úgyhogy nem szabad elfeledkezni, hogy van egy egyiptomi világbajnokunk, aki nagyon fiatal, most erről a versenyről hiányzott, de ő mindenképp az egyik legerősebbje ennek a mezőnynek, illetve koreai csapatból is van egy lány, aki 24-ben világbajnok és olimpiai bronzérmes lett. Ő is egy nagyon erős versenyző. Olaszok közül is tudnék nevezni egy versenyzőt, egy-két versenyzőt, nem is egyet. Illetve változó egyébként. Vannak az angolok, franciák, akik szintén fel tudnak mutatni erős versenyzőket, és én nagyon örültem, ezt a döntő előtt is mondtam, nagyon örülök neki, hogy visszatértek a fehér orosz, illetve orosz versenyzők, mert azt gondolom, hogy nagyon színesítik a versenyt, és felhúzzák a színvonalat, főleg én azt érzem, hogy a vívásnál érződik ez leginkább, hogy nagyon meg tudják kavarni ám a szálakat ezek a versenyzők, úgyhogy én annak is örültem, hogy a tavalyi év után Michel és Erdős Rita is vissza tudott térni a mezőnybe. Azt gondolom, hogy szükség van rájuk ahhoz, hogy tudjuk egymásnak a teljesítményét húzni. Úgyhogy hát még Dauert Blankát várjuk majd vissza természetesen a mezőnybe, de előbb-utóbb úgy tudom, hogy ő is vissza fog térni.
És vannak még ugye még további fiatal tehetséges öttusázó nőink, most ugye csak erről tehát csak a nőkről, a rólatok beszélünk, a férfiakról szintén beszélhetnénk. Az úszás, a 100 méter, az milyen változást hozott, mert még a beszélgetés előtt a stúdión kívül azt mondtad, hogy ez fontos. Én itt legyintettem egyet, hogy biztos, hogy nem, de tévedtem.
Amikor januárban megtudtam, hogy valóban a 100 méterre csökkentik az úszótávot, én 2-3 napig nagyon-nagyon nem örültem ennek, és nehezen kezeltem azt, hogy na akkor ez most hogyan is lesz. mert a 200 méter az azért inkább egy állóképességi számnak tituláltuk, míg a 100 métert egy robbanékonyságról szóló számnak, és én azt éreztem, hogy nekem sokkal kedvezőbb volt a 200 méter. És ami nagyon fájó pont volt, hogy én elhatároztam még a karrierem legelején, hogy szeretnék majd egyszer 2:12-es időt úszni majd 200 méteren.
Az most nem lenne jó százon.
Az most nem lenne jó százon. És fájó volt, hogy ezt még nem tudtam teljesíteni, viszont azt mondtam magammal, hogy na, akkor, hogyha ennyire vágyom rá, akkor egyszer ilyen kicsit ilyen versenyszimulációs jelleggel majd fogok teljesíteni a 200 métert, remélhetőleg teljesítve ezt az időt, úgyhogy ez majd már csak a poén része lesz majd valószínűleg nyáron. De visszatérve a 100 méterre, nagyon úgy fest, hogy sokkal jobb ez a változtatás, mint gondoltam. Nagyon fekszik szerintem nekem, és gyakorlatilag a pontozás az megváltozott, és ebből az is fakad, hogy sokkal inkább kifizetődőbb az úszás. Ugye nyilván 200 méteren nagyobb különbségek voltak időben az első és az utolsó között mondjuk. Most sokkal inkább kisebb skálán mozog az, hogy ki milyen időt úszik, viszont sokkal értékesebb is egy-egy másodperc, vagy egy-egy, nem tudom én, fél másodperc. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megéri az úszásba fektetni most már. Abszolút ennek alapján készülök. Ami jó dolog, hogy mindig is tudtam, hogy a fejes rajtommal, illetve a bukófordulóimmal sokat kell még foglalkozni, mert ott azért jó pár tized, század benne maradhat, sőt, lehet, hogy még másodperc is, és ez a 100 méter viszont felhívta a figyelmemet arra, hogy ezt nem lehet tovább halogatni, hanem ezekre most már rá kell feküdni. És mióta ezeket bevezettük az edzéseken, hogy ezeket fejlesztjük, azóta azt érzem, hogy sokkal komfortosabban is mozgok a medencében is, úszás közben is, és az egyik kedvenc számom lett az úszás, úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon örülök, hogy így alakult ez, és hogy ilyen gördülékenyen át tudtam állítani magam erre a 100 méterre, és itt is vannak azért célidők, amik a motivációmat elég erőteljesen fenntartják.
A vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban Guzi Blanka, aki a kairói ötös a világkupán aranyéremmel zárt, és hát ugye olimpián Párizsban is negyedik volt, 2 VB ezüstérem is már volt a nyakában, most csak itt az egyéni számokat sorolom. Kairóból hoztál-e valami csecsebecsét, abban az első 2 napban tudtatok-e bármi, akartatok-e valamit egy kicsit kirándulni, vagy inkább csak ott a szállodában, szálláson voltatok meg a medencében?
Nem hoztam csecsebecsét. Egyiptom az ország, ahova minden évben eljutottam az elmúlt, nem is tudom, 8-10 évben.
És mindig februárban.
Volt, hogy februárban, volt, hogy június-júliusban.
Amikor világbajnokság volt ott, igen.
Így van, úgyhogy...
De hagyományos ez a, talán még Alexandriában is volt, tehát hogy egyiptomi világkupa az év elején.
Igen, vagy Kairó, vagy Alexandria szokott lenni az egyiptomi helyszín, és most nem jutott idő arra, hogy várost nézzünk, vagy ilyen kulturális programot csináljunk. Bár megfordult a fejembe, hogy az új nemzeti múzeumból elmenjek, aztán megnézem Tutankhamonnak a dolgait, de végül úgy döntöttünk Kálai Ákos edzőmmel, hogy jobbat tenne, ha inkább pihennék a szálláson, mert azért csak leszív egy ilyen program. Úgyhogy hát így azt gondolom, hogy jó döntés volt az, hogy csak a versenyre fókuszáltunk.
Ki vigyáz a lovadra? Olyankor, amikor nem vagy otthon.
Hát remélem, hogy saját magára is vigyáz, mert megmondtam neki, hogy vigyázzon magára, de hál' Istennek nagyon jó kezekben tudom otthon.
Ez kis Tokaj? Hol van ő? Vagy ő, Miskolcon van?
Ő Miskolcon van egyébként, igen.
Egy lovardában.
Hát egy tanyán, mondjuk úgy, hogy egy tanyán.
Még jobb.
Úgyhogy egy hatalmas legelőn van gyakorlatilag egész nap, körülbelül 20 ló között. Úgyhogy ha nem vagyok én otthon, akkor van, aki vigyáz rá, van, aki lovagolja, de hál' Istennek egészen sokat tudok beletölteni, sok időt.
Mivel tudsz tényleg még kikapcsolódni? Amikor nem öttusa van, nem edzés, hát ilyen túl sok szabadidő nem lehet, mert túl sok ilyen alkalmat, de hát ha ilyen nincs, akkor ugye az ember kiéghet.
Igen, gyakorlatilag mióta lovam van, azóta tényleg a szabadidőmnek a nagy részét azt ő tölti ki. Viszont egyre jobban látom a fontosságát a pihenésnek, és például most tegnap egy színházegyet vettem magunknak a Miskolci Nemzeti Színházba jövő hétre, úgyhogy szeretem az ilyen jellegű programokat is.
Hát jó, akkor így feldobtad a magaslabdát, már beszéltünk egyébként egy évnyitó, évzáró eseményen, hogy egy párt is alkottok tulajdonképpen az edződdel Ákossal. ember. Ákos, megint gyere egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, hogy ez semmilyen, tehát ugyanolyan szigorú tudsz lenni edzésen?
Szerintem edzésen és versenyen igen. És szükség is van rá időnként, de ugyanakkor meg láttuk minden más oldal, amikor mit igényel a helyzet. Szerintem ezt tudni kell külön választani. Azt nem mondom, hogy könnyű, mert sok szempontból a reakciók talán pont azért erősebbek is lehetnek, mert más a kapcsolatunk. De ezt én úgy látom, hogy, vagy úgy tapasztalom, hogy ezeket mindig tudjuk ő is, meg én is intelligensen úgy kezelni, hogy a helyen. Tehát, hogy ezt nem viszük, ezeket a dolgokat nem viszük haza, hanem ott marad az edzésen, vagy ott marad a versenyen.
Blanka?
Abszolút egyetértek ezzel. Valóban ennek a legnagyobb kihívása az, amikor mondjuk nem megy egy vívás a versenyen, és ott valóban szabadabban beszélek az Ákossal, mint mondjuk a vívó edzőmmel tenném, vagy bármilyen más edzőmmel tenném, de ezeket úgy tényleg nem visszük haza. Mind a ketten megtanultuk már egymásnak a ritmusát, az, hogy ezt is inkább azt mondom, hogy főleg Ákos nagyon-nagyon ügyesen ráérzett arra, hogy mikor érdemes csendben maradni inkább, vagy csak megölelni esetleg engem, vagy mikor kell úgy igazán a fejemet is úgy kicsit úgy átmosni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg olyan harmonikusan működik ez, és hát talán az eredmények is bizonyítják, hogy tényleg egy jó páros vagyunk.
Nagyon jó, hogy említetted ezt a színházi egyet, ez nagyon szimpatikus. Mi az, ami, amikor reggel felkelsz, még mindig téged motivál? Ugye te is beszéltél egy pillanatra motivációról, Ákos megfogalmazta, hogy már megérettél arra, hogy te is ott vagy, akik olimpiai bajnokok lehetnek nyugodtan ebben a mostani öttusában.
Hát Istennek reggelenként nem mindig kell azért motiválni, mert úgy kelek fel, hogy nincs sok idő, és menni is kell az edzésre, úgyhogy nem is lehet gondolkodni.
Na mondjuk, amikor jön egy kisebb hullámvölgy, vagy nehezebb
idő. Azok viszont szoktak jönni, amikor azt mondom éppen, hogy nincs kedvem semmihez, vagy ilyenek, de ez egyébként valóban hullámzik. Vannak időszakok, amikor nehezebbek ezek a dolgok. Nagyon jó szakemberekkel vagyok körbevéve, nem csak az edzők, hanem akik a mentális részért is felelnek, illetve a családom is ott van, hogy segítsen ilyenkor. De mégis van egy belső indítatás, hogy van nekem egy nagy célom még, amit el szeretnék érni, és az ahhoz vezető út, az még tele lesz ilyen napokkal, amikor hátam közepére se kívánom az egészet.
Ez az olimpiai aranyére.
Én úgy mondanám, hogy érem. Azt gondolom, hogy láttam már a dobogót az aljáról, és engem az is így előre azt mondom, hogy kielégítenem, hogyha a dobogót látnám, akármelyik fokáról is. Úgyhogy ezt majd nyilván a helyzet hozza, hogy sikerül-e ezt elérni, vagy sem, de nem tartom ezt a kizárólagosságot fent, hogy csak az arany tud majd boldogságot okozni.
Az idei versenyek közül említettem, a június 9-e talán a budapesti világkupa kezdete, aztán a hó végén majd világkupa döntő Budapesten, EB-VB, mi a legfontosabb most még ebből a négyből?
Nálunk minden évben rendeznek világbajnokságot, úgyhogy, hogyha nem olimpiai éve van, akkor általában ezt szoktuk főversenynek megnevezni. Ugye ezt kicsit meg tudja kavarni az, hogyha a kvalifikációs rendszerben mondjuk egy Európa-bajnokság kvótát oszt.
De még nem számítanak ezek bele a kvalifikációban,
még
most
nem.
26-ban.
Úgyhogy idén a világbajnokság lesz a főverseny, ez augusztus legvége, gyakorlatilag 2 hét különbség lesz az EB-vel. Úgyhogy a formaidőzítés ugye ilyen szempontból egy picit trükkös lesz, hogy hogyan mentjük át, vagy még emeljük is a formát majd ott a 2 hét alatt, de abszolút nem tartok tőle, hanem azt érzem, hogy nekem ezek sokkal jobban fekszenek, amikor sűrűjönnek a versenyek.
Zárásul megkérdezem, hogy maximum kivágjuk, vagy nem válaszolsz rá, hogy van a nagymama. Mert hogy a Kairóban azt nyilatkoztad ott rögtön a győzelem pillanatában, hogy ez most neked szólt, Nagyi, neked van most a legnagyobb szükséged az erőre, úgyhogy neked küldöm ezt a győzelmet innen. Legyél erős, mi bízunk benned, szeretünk.
Így van, Kairóba való utazásom előtti napon is bementem hozzá a kórházba, illetve hogy hazajöttem, és rögtön bementem látogatni. Úgyhogy nagyon jó volt megölelni, és nagyon jó volt látni az, hogy eljutott hozzá az üzenetem, és jól volt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez így fog tovább folytatódni. Úgyhogy hát akkor megint ismétlem magam. Szeretünk, Nagyi, nagyon bízunk benned, és én bízom a jó Istenbe, hogy segít neked felépülni.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
can't quite get you out my sight. You're always just behind these thoughts across my mind. Keep crawling back to where we last left our love on hold. I'm always out for more. So what you waiting for? Wait before you burn me to the ground. Please stay till the beat of my heart runs out.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kosárlabda.
A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I'm wide awake, my mind is chasing your face. Ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside, this heartache I'm trying so hard to fight. So baby, feel creeping, just tell me lies.
get you out my head. Can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Özbas Szofi volt a vendégünk, a riporter Szabó Szilvia.
Vendégünk érkezett, nagy szeretettel köszöntöm Özbás Szofit, aki a hétvégi Georgiában rendezett judo Európa bajnokságon megvédte címét, és a női 70 kg-os kategóriában ismét EB címet nyert. Nagy-nagy gratuláció, Szofi, és köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást, köszönöm.
Elárulunk egy kulisszatitkot. A szombati döntőddel majdnem egy időben kezdődött a Veszprém Szeged férfi kézilabda magyar kupa elődöntő. Cseszregi Balázs kollégánk volt ott Győrben, és várta, hogy megkapja a szót, és egy picit aggódott, hogy vajon mennyi ideig tart majd a döntőd, mennyi idő telik majd el a meccsből, úgyhogy nem az övé a szó, de hát 51 másodperc kellett ahhoz, hogy megszerezd ezt a címet, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatók nevében is, mert a döntőd is lement itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, és a kézilabda is. Mennyire volt váratlan számodra, hogy ilyen pikpak és ilyen gyorsan. Ugye volt egy budapesti Grand Prix verseny, ahol emlékszünk, közel 8 perces hosszabbításos mérkőzése, tehát van ilyen is a judóban, de ez most rendkívül váratlanul és egy nagyon bravúros, rövid győzelem volt.
Igen, igen. Abszolút nem számítottam rá, de azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindenen szoktam agyalni, és nagyon sok mindenen szoktam gondolkozni, de azt már megtanultam, hogy előre ezekben a téthelyzetekben nem szabad elképzelni, hogy most hogy konkrétan ez hogyan is fog alakulni. Én nagyon boldog voltam, hogy az 51 másodperc alatt lement, de meg kellett adnom saját magamnak és a lehetőségnek is ezt a tiszta lapot, hogy leválasszam azt, ami történt, mert előzetesen én már ettől a lánytól egyszer kikaptam egy tavalyi GP-n Kínában, és kicsin múlt az a mérkőzés is, de nagy hatással volt rám, és ugyanúgy, ahogy egyébként egy pozitív történés, mondjuk akár gondolok arra, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, azt is magam mögött kellett hagynom, de ugyanúgy ezt a vereséget is magam mögött kellett hagynom, és talán ez az egyik legnehezebb része a sikernek szerintem, meg mondjuk ennek a versenynek is, hogy leválasszam azt, ami történt velem, meg leválasszam azt, ami esetlegesen történni fog velem, és csak arra a pillanatra koncentráljak, meg ott legyek, úgyhogy igazából ezt mondanám így ennek a döntőnek a sikerének is, meg úgy a versenynek a sikerének.
Ugye a francia Oskorn ellen játszottál, amit említettél, hogy egyszer már kikaptál tőle, ilyenkor van időd videózni, vagy a fejedben ezt már lejátszottad, hogy mik azok a hibák, amit nem szabad elkövetni, amit korábban ellene elkövettél.
Igen, azért ezekkel a lányokkal már ugye így a top 10, top 20-as versenyzői körben már tényleg olyan szinten ismerjük egymást, hogy nem csak a versenyeken találkozunk, hanem a köztük lévő edzőtáborokban is, tehát azért már nagyon sokszor mentünk együtt, és ő is ismer engem, én is ismerem őt. Tényleg nem volt ez benne a pakliban, hogy én most földön fogok nyerni, de tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan lehet ott változtatni egy mérkőzés kimenetelén, akár hogy lekerülünk földharc helyzetbe, és én, hogy ezt ki tudtam használni. Azért egy pillanatra megijedtem, mert ugye visszanézték ezt az átfordítást, és amiatt nézték vissza, mert a gerincét, hogyha feszítettem volna, akkor ez egy veszélyes technika lett volna, és ugye akkor szabálytalan lett volna, és akkor másképp alakul ez a mérkőzés, viszont mivel én az átfordítást szabályosan csináltam, és utána ő maga vette ki ugye kiszabadulásképpen a kezét, és már csak ugye a nyakánál tudtam rögzíteni, tehát tulajdonképpen ezt a helyzetet ő maga csinálta, ezért maga a technika, amit én kezdeményeztem, szabályos volt, és ezt ugye lekopogta, és ugye így kaptam én ipont, és így tudtam győzni.
De ezt úgy magadban érezted, hogy ez szabályos volt, vagy azért volt feszült pillanat benned is, hogy na vajon ezt megadják-e, vagy ha visszanézik, elveszik?
Én magát a technikát szabályosan csináltam, emiatt nem izgultam, de ott azért, amikor ugye mutatja a bíró, hogy akkor visszanézik, és visszajátszák ott a bírók között ezt a pillanatot, és akkor felül tudják bírálni, ott azért kicsit bennem volt az, hogy hú, most akkor mi is történt, de ugye a pillanat hevébe, tehát ott tényleg nagyon gyorsan történtek, nagyon nagy dolgok, úgyhogy én szabályosnak éreztem a technikát.
Ahogy említettem, élőben közvetítettük itt ezt a döntőt, úgyhogy hallgassuk meg most Regős László Pál kollégánk kommentálását.
Kékben van Özvaj Szofi, fehérben pedig a francia ellenfele Melchior Oskorn, egy 21 esztendős versenyző, kétszeres junior világbajnok, úgyhogy a jövő embere lehet ez a francia versenyző. Borbarna szövetségi kapitány ott van a szőnyeg mellett, természetesen onnan segíti Özvaj Szofit folyamatos utasításokkal. Oskorn is ejtett egyébként nagy skalpot, például legyőzte Cunodát, az Európa-bajnoki bronzérmes spanyol versenyzőt, illetve az orosz Tajmazovát is, a tokiói olimpia bronzérmesét, úgyhogy fiatalkora ellenére már egy remek judokáról van szó. A földre kerül a két versenyző, Özbas próbálja őt folytással lentartani Oskont, és hiába próbál ő kijönni a szorításból. A francia, mert hogy itt a vége, le is kopogja a francia, szűk egy perccel a mérkőzés kezdete után, Özbas Szofi ipponnal győz, leszorítja Oskont a tatamira, a francia pedig feladta. Özbas Szofi Európa-bajnok 2025 után, 2006-ban Tbilisiben is a női 70 kg-osok mezőnyében. Megvan az első érem, és rögtön egy aranyérem a magyar judó válogatottnak a 2026-os Európa-bajnokságon. Fantasztikus siker Özbas Szofitól.
Mondtad, Szofi, hogy nem szoktál előre tervezgetni, de magadban érezted az erőt, hiszen úgy jutottál el a döntőbe, hogy értékelhető akciót ugye nem csináltak ellened, pontot nem szereztek a korábbi ellenfeleid.
Igen, azért azt éreztem, hogy erős vagyok, és magabiztos vagyok, és egyébként érdekes, mert van, amikor az én megélésem, hogy hogyan érzem magamat fent a szőnyegen, teljesen más, mint amilyen visszajelzéseket kapok, és ez tényleg egyébként összeférhetetlen, hogy látnak az emberek engem kívülről, teljesen másnak, mint amit én belülről megélek, és vajon melyik az igaz, vagy akkor hol van tényleg így a ráció ebben. De azt gondolom, hogy valahol mind a kettő számít, és most ebben az esetben ez jól is jött ki, hogy én is belülről nagyon stabilnak és magabiztosnak éreztem magamat, illetve hát a külső visszacsatolás is ezt mutatta, hogy nem tudnak rajtam akciót csinálni.
De az, hogy azt mondod, hogy mást láttál, mint ami később a szőnyegen megvalósult, az azt jelenti, hogy mondjuk nem bíztál magadban annyira, mint amit később tudtál produkálni?
Igen, én azért egy elég érzelmes lány vagyok, és azért a pillanatnyi érzelmeim néha nagyon, nem mondom, hogy földre tudnak teperni, de azért nagyon erősek bennem, és igen, ezeket már tudom uralni, vagy tudom kicsit kontrollálni, legalábbis azt, hogy mit engedek, vagy mit lássanak belőle, de én ettől még ugyanúgy érzem ezeket, és mondjuk például ezen a legutóbbi párizsi Grand Slam-en, ami ugyancsak egy erős verseny volt, amilyen visszacsatolásokat kaptam kívülről, hogy nagyon stabil és nagyon erős vagyok. Na, én ezzel szemben az belső megélésem az volt, hogy tényleg minden meccs egy saját, egy olyan küzdelem volt, úgy meg kellett érte küzdenem tényleg, hogy tényleg hihetetlen, hogy mekkora különbségek lehetnek, úgyhogy erre gondoltam. Egyébként én bízok magamban mindig, de bármilyen érzelmet nagyon erősen érzek, szóval ez azért rám így nagyon jellemző, hogy akár nagy amplitúdókkal is, de hogy úgy nagyon szélsőségesen tudok küzdeni, vagy hát igen, küzdeni magamért.
Csak ez akkor mindig olyan irányú, hogy kisítő vagy? Tehát soha nem olyan, hogy túlzottan elbízod magad, ugye?
Nem, azt nem mondanám. Tehát valahogy nem, alapból belőlem én úgy gondolom, hogy nem is ez jön, de egyébként volt már olyan, hogy úgy saját magamhoz képest azt éreztem, hogy vagy voltak olyan gondolataim, hogy hát persze ez a következő meccs, ez könnyű, vagy ez a következő meccs, ez annyira nem nagy dolog nekem, de abban a pillanatban már már az első, nem is tudom, összefogásban éreztem azt, hogy húha, hát most itt tényleg vissza kell venni, mert ez azért vissza tud ütni, úgyhogy azért addig nem mentem el szerintem, hogy ez tényleg mondjuk egy vereség formájában ebből tanuljak, de nem valahogy belőlem, hál' Istennek nem ez jön.
Uh-huh. Csernovicki Évi volt itt, egy hétig társ műsorvezető a Nemzeti Sportrádióban, ugye ő is megvédte címét már, két EB címe volt egymás után. Melyik nehezebb, hogyha ezt így összehasonlítod, az első, amikor még esetleg váratlanul jön egy ilyen EB győzelem, és nem készülnek rád, vagy most, amikor téged tartanak ugye címvédőként esélyesnek, és esetleg fokozottan figyelnek rád az ellenfelek?
Én nekem nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, szóval mind a kettőnek megvannak a hatalmas nagy küzdelmei és az árai minden egyes versenynek, minden egyes meccsnek. Ott emlékszem, hogy más dolgokkal küzdöttem, más nehézségeim voltak, itt is más dolgok vettek körül, de azért úgy mindig feladom magamnak a leckét, tehát úgy nincsen két ugyanolyan verseny, minden verseny nagyon-nagyon más, tényleg nincsen rá recept, és hogyha én nem alkalmazkodok, hogyha valamit erőltetni szeretnék, ami már bevált egy következő versenykor is, akkor az nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy ez az alkalmazkodás, ez a legnehezebb benne. De tényleg nem tudnám ezt megmondani, hogy melyik volt így a nehezebb, az biztos, hogy először Európa bajnoknak lenni egy hatalmas nagy eufória volt, és azt a mai napig őrzöm magamban.
De akkor mondjuk ez egy szint, amit elértél, és akkor benned van az, hogy hát jó lenne ezt megismételni, vagy hogyha mondjuk nem sikerült volna, akkor lett volna benned egy nagy csalódás.
Nem, abszolút nem akartam ezt megismételni, mert akkor megint csak akartam volna, hogy hasonlítson a már meglévő élményemre azt, amit még nem tudom, hogy milyen lesz, és ez egy nagy hiba, hogyha én ezt így tettem volna szerintem, mert minden versenynek meg kell adni így a lehetőséget és a szabadságot, hogy olyan legyen, amilyen, és azt gondolom, hogy tényleg a siker kulcsa nekem is az, hogy én magammal szemben megadom ezt a tiszta lapot, tényleg leválasztva azt a negatív, meg azt a pozitív történetek, vagy történteknek a sorozatát, ami előzetesen történt. Szerintem nem csak a negatívat kell leválasztani, hanem a pozitívat is, úgyhogy nem, én nem akartam még egyszer Európa-bajnok lenni, legalábbis nem azokban a pillanatokban, amikor ott álltam a szőnyegen, mert akkor ezek a gondolatok nekem nem segítettek volna. Én csak nagyon-nagyon akartam küzdeni, és nagyon-nagyon szerettem volna jó érzéssel ott állni.
De amikor reggel felébredtél, akkor úgy jó érzések voltak benned, jó formában érezted magad? És akkor, ahogy mondod, azt feltételezem, hogy csak a következő meccsre koncentráltál, tehát lépésről lépésre haladtál egész nap?
Igen. Jó érzésem volt, de mindig ezt nevetjük mondjuk az edzőmmel is, hogy a judóban ez abszolút nem jelent semmit, szóval már volt arra is példa, hogy egy nagyon jó bemelegítés után sajnos egy verseny nagyon rosszul sikerült, de hogy egy tényleg egy katasztrofális mozgás után jól alakult egy verseny, szóval ez a jó meg a nehéz is ebben, hogy tényleg nincsen rá recept, és nem lehet tudni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott az a pillanat számít, és hogy én ott azzal a pillanattal mit kezdek, és enyém a lehetőség, hogy éljek ezzel a pillanattal.
Tehát amikor reggel bemész a csarnokba, akkor nem érzed még magadban az erőt, nem érzed magadon azt, hogy na vajon mi lesz a nap végén?
Azt meg tudnám mondani, hogy éreztem magamat, egyébként jól éreztem magamat, de azt is tudtam, hogy ez önmagában mit sem jelent. Tehát oda kellett koncentrálnom a bemelegítésre, a játékosságára, a fókuszra, aztán arra például, hogy meccsek előtt vagy meccsek közben tényleg ilyen légüres térben legyek, és szóval ezeknek megvan így, ahogy felépül egy-egy verseny, és szerintem nem is baj az, hogyha az ember nem egész nap érzi azt, hogy hú, én kirobbanó formában vagyok, mert azért ez nagyon sok energiát is tud elvenni, hogyha folyamatosan gondolkodok. De azt éreztem, hogy jól mozgok, igen.
Milyen körülmények voltak, mennyi néző volt például, és mennyire számított ez? Például az első mérkőzéseden ugye a hazaiak versenyzőivel kezdtél, egy georgiai versenyzővel.
Igen, nagyon szeretem ennek a versenynek a hangulatát, mert már itt voltam tavaly, ugye akkor ez egy Grand Slam verseny volt, de egyébként ugyanabban a csarnokban, ugyanabban a megrendezésben volt, és hát ezért ezekről ugye a grúzokról tudni kell, hogy ők tudnak szurkolni, tehát ott telecsarnokkal, hihetetlen nagy néző közönséggel, ott rengeteg gyerekkel, nagyon jó, hogy nekik van utánpótlásuk, vagy legalábbis szurkolótáboruk, ők tényleg teljes torkuk szakadtából, ha ismernek, ha nem szurkolnak, és ezért ennek van egy hangulata, és ők ez nagyon hozzátettek, hogy az a döntő pillanat is egy ilyen eufória legyen. És egyébként ezek is teszik olyan különlegessé, mert hogy az ember szerintem nem tudná megosztani ezeket a győztes pillanatokat, vagy bármilyen pillanatokat, akkor szerintem én nem is tudnám ezeket ennyire megélni, mert kicsit azt érzem, hogy ahány ember van ott, vagy ahány ember gondol rám, vagy nézi itthonról, ez az élmény, meg ez a boldogság, ez annyiszorosára emelkedik nekem, és annyiszor tudom még erősebben átélni. És ugyanígy mondjuk egy vesztes mérkőzésen, vagy egy szomorú pillanatban, hogyha én ezt meg tudom osztani valakivel, akkor így le tudom osztani a bánatomat és a szomorúságomat, úgyhogy a környezet az nagyon fontos, és ez Grúziában megvolt.
Tehát akkor az is mondjuk téged feldobott, ha még nem is neked, de szurkoltak, és megvolt az a felspanolt állapot, ami ezt az egész versenyt körítette?
Igen, igen, abszolút, és annyira jó egyébként, hogy nem is kell olyan előzetes személyes ismerettség, mert ott valahogy nem tudom, elég az embereknek, hogy nem tudom, elég ott, hogy ott vannak a pillanatban velem, és nekik ez elég, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy ők adnak ezáltal magukból, míg hogy ők ezt így nem is tudják, mert azért egy verseny nagyon sok pillanatból áll, nagyon sok belőle számomra nagyon nehéz pillanat, nagyon ijesztő pillanat, nagyon izgulok, és azért ezek az emberek úgy közvetetten is, de hogy ott vannak velem, és úgy fogják a kezemet, és még azok is, akik főleg azok, akik itthonról vannak, és néznek engem, úgyhogy nem hagynak engem egyedül, és ez szerintem ez nagyon fontos.
Csapatsportákban eltelik azért mondjuk legalább egy nap két mérkőzés között, nálatok sokkal gyorsabban pörögnek az események. Megnyerted az első fordulót, ilyenkor mi a rutin, mennyire szabad, mennyire tudsz még ezzel foglalkozni, vagy ahogy vége van az első mérkőzések, már rögtön foglalkoznod kell a következővel, esetleg már a következő ellenfelet nézni, és hogyan telik el mondjuk a két meccs közötti időszak?
Ez az én esetemben elég viccesen, mert én nem szeretem tudni azt, hogy kivel mérkőzök, nem is nézem meg a sorsolásomat, és ez nekem abban segít, hogy tényleg le tudjam választani azt, hogy csak egy mérkőzés létezik, és ez hozzátesz az, hogy fogalmam sincs, hogy ki lesz a következő, vagy a következő, vagy a következő, mert az utat pillanatban nem is létezik a következő, és így is mentem fel egyébként meccsekre, hogy Szofi, tényleg nem is kell többet küzdened, tehát kicsit át is kellett vágnom magamat, hogy nem is kell többet küzdened, nem is lesz több mérkőzésed, hanem csak ez az egy van. Szóval én nem nézem meg a sorsolásomat, és ezáltal nem is gondolkodok azon két meccs között, hogy fog tálni a következő mérkőzésem, mert ott nekem csak az a feladatom szerintem, hogy pihenjek. Pihenjen az idegrendszerem, pihenjen az agyam, a testem, és ez a gyakorlatban igazából úgy néz ki, hogy, hogy próbálok levezetni, ott van egy bemelegítő részünk, ott, ott sokat nyújtottam, meg sétáltam, meg ott azért meccsek között még egy kicsikét ugye egy a keringésemet próbáltam fenntartani és melegíteni, úgyhogy akkor tudtam meg mindig, mikor kivel megyek, amikor már sétáltam be, ott mindig van ilyen judóruha ellenőrzésünk a meccsek előtt, és ott az edzőmmel, Toncs Péterrel odafelé úton mindig megbeszéltük, hogy akkor most ki is fog jönni, és milyen taktikát csinálok.
Tehát akkor abszolút nem az adott ellenfélhez igazítjátok a taktikát, hanem a saját stílusodat kell felvinned, és megmutatnod, hogy mire vagy képes.
Igen, igen, ez van többnyire túlnyomó részben, de nyilvánvalóan az is fontos, hogy kivel fogok menni, és ő ellenfelem mit csinál, viszont ez már csak igen az utolsó pillanatban.
De érdekes. Grúz-azeri versenyzőt legyőztél, majd érkezett a görög judós, akit ipponnal gyűrtél le. Vele mérkőztél-e már korábban, ismerted-e őt, vagy ez már megint egy olyan bravúros győzelem volt, ami már előrevetítette, hogy esetleg ez a nap ez a tiéd lehet?
Igen, igen, mérkőztem vele, sőt a tavalyi Európa-bajnokságon vele döntőztem, és az is egy nagyon nagy meccs volt. Ő már egy nagyon régóta ebben a súlycsoportban versenyző, nagyon tapasztalt lány, és nagyon erős. Szóval neki ez az erőssége, hogy tényleg iszonyú erő van benne, és tulajdonképpen, hogyha az ember szerintem túléli a meccsnek az első két percét, vagy másfél percét, akkor onnan már ő nagyon gyorsan elfárad, és ezt nagyon ki lehet használni. Amit dobtam rajta egyébként, még soha nem dobtam versenyen, nagyon sokat gyakoroltam otthon, de még nem dobtam versenyen, és hát ugye őt is meglepte, de igazából egy kicsikét engem is meglepett, mert ott, ugye ott mutogatott ki a bíróknak, hogy nézzék vissza, mert ez csak Vezeri volt, de szerencsére így pont húztak be, úgyhogy nagyon-nagyon örültem.
Akkor azt feltételezem, hogy a rémálmaiban jössz elő, hogyha azt mondod, hogy a tavalyi ebben is kikapott tőled, most sem sikerült legyőzni. Ezen még mindig csodálkozom, hogy kvázi nem videóztok a következő ellenfélből, és nem nézitek meg, hogy ő mire képes, hanem tényleg, ahogy mondott, percekkel a szőnyeglépés előtt tudod meg, hogy ki vár rád.
Én az én részemről nem, tehát én nem videózok, viszont az edzőm igen. Tehát ő számtalan videót megnéz mindig, és ő elemez, és szerintem ez nagyon fontos, mert amennyire én nekem a saját részemre kell koncentrálni, azért kell legyen szerintem valaki, aki segít nekem abban, hogy levegye ezt a terhet a vállamról, és ő megtegye ezt helyettem, mert tudja ő is, hogy én így működök, és így sikeres a mi egységünk, úgyhogy ő ezt megteszi, és akkor így beszéljük meg a meccsek előtt, hogy mi a taktika.
A lelkedben mi zajlik le? Jönnek a meccsek, ugye túl vagy mondjuk az adott esetben, amiről most beszélünk, három győztes meccsen, utána már lekerül egy kicsit rólad a teher, hogy oké, ennél már nem lesz, vagy ezen a versenyen már nem lesz olyan rossz eredmény, vagy éppen akkor jön meg az étvágy, és azt mondod, hát ha már idáig eljutottam, akkor most már meg sem állok a döntőig.
Hú, hát rengeteg érzelem van bennem egyébként mindig, minden meccs után. Ezt szoktam azt mondani tényleg, hogy az első meccs a legnehezebb, mert utána már lekerül egy teher az emberről, vagy egy stressz az emberről, hogy túl van rajta, benn van a versenyben, játékban van. De azért egy Európa-bajnokságon ugye mindig többet akar az ember, és minél tovább bent akar maradni. Nekem minden átfutott az agyamon, tényleg az is, hogy ezt a napot, ezt ugye, hál' Istennek nekem hosszú ideig fog tartani, ami így is tartott, hogy ott voltam ugye egész nap, de az is átfutott, hogy pont a grúz otthoni egyik lányjal kezdtem, és hogy nekem addig tart a napom, tehát azt gondolom, és ezt is mondtam magamnak, hogy a gondolataim azok nem teljesen én vagyok, hanem én sokkal több vagyok annál, és attól még, hogy ezt gondolom, attól még alakulhat ez teljesen másképpen, és nem szabad egy gondolatnak vagy egy érzésnek hatalmas nagy erőt adni, mert néha egyébként az van, hogy érzek valamit, vagy gondolok valamit, ami csak egy gondolat, ami jön és megy, és én nem engedem, hogy csak úgy jöjjön és menjen, hanem néha belekapaszkodok, és nem akarom elengedni, és tényleg próbálok ezekre úgy nézni, mint egy ilyen felhőre, ami tényleg csak elmegy, mert ez tényleg így van, mert a következő pillanatban már teljesen más dolgok vesznek körül, és hogyha engedem, akkor más dolgokat is fogok érezni, és más dolgok is fognak velem történni, úgyhogy igen, egyébként ezt is mondtam magamnak, hogy most akkor én rendben, hogy ezt gondolom egy pillanatra, de most én akkor is be fogom bizonyítani, hogy ez csak egy gondolat, és én tudok ez ellen tenni.
Bele tudtál kapaszkodni. Innen folytatjuk a hírek után, egy rövid szünetet tartunk. Özbás Szofi a vendégünk. Folytatjuk a hazafutást, vendégünk továbbra is Özbás Szofi, cselgáncsozó, immár kétszeres Európa-bajnok versenyző, és a hétvégi egészen friss Georgiában rendezett kontinens tornával foglalkozunk, és ott fejeztük be a hírek előtt, hogy szépen meneteltél előre. Mit sem foglalkozol, hogy ki jön a következő körben, te magadra koncentráltál elsősorban. Az elődöntőben egy olyan svájci versenyző érkezett, akit februárban a párizsi Grand Slam versenydöntőjében legyőztél. Ilyenkor a fejetekben van-e olyan, hogy bennetek van az, hogy a legutóbbi mérkőzés, ami nem is volt ugye olyan régen, ott mi történt, és szerinted például az ellenfeledben van-e olyan tartás, hogy kicsit fél attól, hogy megismétlődhet az az eredmény, vagy pont ellenkezőleg egy olyan dacot szül benne, hogy na most akkor megpróbálok visszavágni?
Hát erről őt kell megkérdezni, ezt nem tudom. Minden esetre vele is nagyon sokszor küzdöttem, ő vele is nagyon sokat találkoztam már. Egyébként a verseny után ő volt az az ember, aki úgy tényleg azt éreztem, hogy kifejezetten gratulálni szeretné, és úgy örül a sikeremnek. Nyilván annak ellenére, hogy riválisak vagyunk, szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy valaki ezt le tudja választani, és úgy őszintén oda tud jönni, és örülni a másiknak. De azt gondolom, hogy ő is van olyan összeszedett, egyébként ő fiatalabb, mint én egy jó pár évvel, szóval így a fiatal kora ellenére, hogy úgy le tudja választani azt, hogy mi történt, akár Párizsban is, de az biztos, hogy én is neki egy nagyon kellemetlen ellenfél vagyok, és a verseny után egyébként az én edzőm Toncs Péter mesélte nekem, hogy oda ment a bemelegítő teremben az ő edzőjéhez, a svájci edzőhöz, és ugye gratuláltak egymásnak, és a svájci edző mondta, hogy rendben, de most már azért eléggé unalmas ez a felállás, hogy tudok nyerni ellene. Nyilván nekem az a célom, hogy ezt fenntartsam, de egyébként egy nagyon-nagyon kellemetlen, és egy kifejezetten aktív, jó dobóképességekkel rendelkező ellenfél.
Az egyébként, az előbb említetted, hogy az egyik meccseden egy új dobással nyertél. Ez fontos, hogy mindig megújulj, és akkor ne ismerjenek ki téged. Tehát van még lehetőséged, nincs az, hogy ebben a sportában te már mindent tudsz, te már mindenre képes vagy, hanem igenis néha új dolgokkal kell kísérletezni és behozni a repertoárodba?
Abszolút. Szerintem, hogyha valaki ezt gondolja, hogy ő neki már nem lehet újat tanítani, hogyha én lennék ez a valaki, szerintem engem a következő versenyen, az első mérkőzésen valószínűleg kidobnának a teremből. Szerintem mindig lehet újat tanulni. Az biztos, hogy ha az ember egy csikúan dzsúdózik, és egy csikú dolgokat csinál, akkor ki tudják ismerni, viszont rengeteg kombináció és egymásra fűzhető technika van, és azért ezeknek a alkalmazása, hogyha én ezt tényleg jó sorrendben vagy jó összeállításban használom, akkor bizony még annak ellenére is, hogy ismerik ezeket a technikákat, nem tudják olyan gyorsan lereagálni. Úgyhogy én ezt amit említettem, hogy a görög ellenfelem ellen is dobtam technikát, ezt egyébként kombinációban már csináltam, csak utána erre a technikára ráfűztem még egyet, és előzetesen nem ebből volt egy nyereségem, de nagyon örülök, hogy most ezt az új dobásokat is meg tudtam mutatni.
Én a kézilabda sportot ismerem, de ott is a játékosok azt mondják, hogyha az edzésen gyakorolnak valamit, és azt a meccsen meg tudják csinálni, hogy az mekkora öröm és mekkora fegyvertény, akkor te jó versenyző típus vagy, hogy tanulsz valamit, oké, sokat gyakorlod az edzésen, de mégis kulcs szituációban, mondjuk döntő helyzetben azt előveszed, ahhoz egy hihetetlen magabiztosság kell, vagy nem tudom, mi kell ahhoz?
Hát izommemória. Izommemória szerintem. Tényleg rengeteg gyakorlás, és az egy dolog, hogy mondjuk téthelyzetben a testem néha nem Tényleg olyan pillanatok töredéke alatt kell a testemnek lereagálnia egy-egy helyzetet, amit szerintem még az agyam fel se fog abban a pillanatban, és nagyon sokat segít nekem a testem, és ehhez kell az, hogy egy-egy mozgás, vagy mozulatsort, vagy mozgássorozatot tényleg ezerszer és ezerszer beidegződjön nekem, és segítsek ebben neki, és abban a pillanatban szerintem én ezt nem is tudtam észre olyan gyorsan lereagálni, hogy a testem vagy a lábam ezt lereagálta, úgyhogy ehhez kell az, hogy először technikaként gyakoroljam nagyon sokat egy-egy otthoni technikás edzésen, de aztán pedig a edzőtáborokban vagy a otthoni küzdelmi edzéseken nagyon-nagyon sokat próbáljam meg küzdelmekben gyakorolni, még akkor is, hogyha nem sikerül, még akkor is, hogyha eldobnak belőle, mert ilyenkor meg előjön, és ilyenkor meg ott van, igen.
Szofi, neked milyen edzőpartnereid vannak? Lányok, fiúk, nagyobb súlycsoport, vagy hogy kell ezt elképzelni? Tehát ki ellen tudod gyakorolni ezt a szituációt, ahogy mondod, több ezerszer, amivel később a mérkőzéseken találkozol?
A Budapesti Honvéd Egyesület, ez egy nagyon nagy klub, és nagyon sok lány és nagyon sok fiú van, de én kifejezetten fiúkkal szeretek küzdeni, és egyébként technikában is együtt lenni. Nagyon jó párok egyébként, de nagyon néhány fiúra egyébként rá kell szólni, hogy bennük van az óvatosság mégiscsak, hogy ugye lányok küzdenek, de én nekem mégiscsak az a segítség, hogyha ezt amennyire lehet próbálják félretenni. És én most nem is arról beszélek, hogy nem vigyázunk a másikra, mert szerintem ez bennünk van attól függetlenül, hogy fiú vagy lány a párunk, de kell az a segítség az ő részükről is, hogy ne fogják vissza magukat, és küzdeni pedig kifejezetten egyébként 80%-ba fiúkkal küzdök. Ugye a fiúknál más súlycsoportok vannak, náluk az én esetemben, amíg ugye közel van hozzám ez a 66-73 kg-os súlycsoport a fiúknál, én próbálok minél több 66-os és 73-as fiúval menni, úgyhogy keretedzésen igen, túlnyomó rész, mert fiúkkal küzdök.
Ugye kétszeres Európa bajnoknak mondhatod magad 70 kg-ban, és arról már sokat lehetett olvasni, hogy a Párizsi olimpián még 63 kg-ban indultál, akkor abszolút mondhatjuk, hogy bevált ez a súlycsoportváltás, és hogyha a laikus hallgatóknak el tudod mondani, hogy a 63 kg-ban gondolom, hogy mindig bele kellett fogynod, a 70 kg-ba pedig fel kellett erősödnöd, így kell ezt elképzelni, és ezért ez a 63-70 kg közötti súlycsoportváltás, ez számunkra nagyon nagynak tűnik, vagy egy átlag embernek.
Igen, azért azt tudni kell, hogy ameddig ez a súlycsoportnak a neve, és a kategória neve, amiben versenyzünk, azért körülbelül 5 percig ennyi kilók az emberek, tehát addig ennyi kilók, amíg ugye rá nem állnak a mérlegre, túlnyomó részt, azért nagyon-nagyon kevesen vannak, akik nem fogynak, vagy keveset fogynak, azért inkább az a jellemző ezekre a súlycsoportos sportágakra, hogy meg azt is mondják, hogy az a, ugye az erős és az a jó, aki ugye minél több kilók vagyunk, annál stabilabb, de azért ugye ez tud visszajára is fordulni, és én nekem pont ez állt így a váltásomnak a hátterében, hogy ez már nem még egy áldozatról szólt, amit meghoztam a sportért, hanem ez egy olyan visszaélés volt így a saját testemmel és az egészségemmel kapcsolatban, hogy ez tényleg nagyon-nagyon nehéz volt ez a döntés, és mindenki, aki ezelőtt áll le a kalappal, mert egy bizonytalant vállalni azért cserébe, ami idézőjelben, és tényleg nagyon idézőjelben biztosan működött, az egy nagyon nehéz lépés, de én nekem már az egészségügyi állapotom úgy állt, hogy ez már nem a sportról szólt, és már nem a judó szeretetéről szólt, hanem ez már a vívódásról és a küzdelemről szólt, ugye a súlyommal, úgyhogy igen, azért ezek a 63-70 kilók, ők lányok, ők addig annyi kilók, amíg ott állnak a mérlegen. De én nagyon örülök, igen, mert nagyon erősnek érzem magamat ebben a súlycsoportban. Nem nagyon kell fogyasztanom, és nem nagyon kell súlyt leadnom, míg mondjuk volt jó pár ellenfelem ezen a versenyen is, akikről tudom, hogy kellett nekik, és azért ezt érzi az ellenfél, és érzi az ember, hogy nem olyanok az erőviszonyok, mint mondjuk egy-egy edzőtáborban, ahol ugye mindenki annyi kiló, amennyi akar lenni, vagy amennyi ott ténylegesen, úgyhogy ez ebben a súlycsoportban az én oldalamon van, hogy, hogy erősnek érzem magam.
Igen, valahol úgy fogalmaztál, hogy amíg 63 kilóban indultál, a cselgáncs már csak egy levezetés volt, mert előtte az a küzdelem, és hogy a súlyodat tartsd, az már majd, hogy nem nagyobb feladat volt, mint maga egy verseny. Amikor súlycsoportot váltotok, akkor van egy olyan átmeneti időszak, hogy mondjuk az elején nem jönnek az eredmények, és akkor nyilván, ahogy mondtuk, bele kell erősödnöd a magasabb kategóriába, vagy a te esetedben rögtön jöttek a sikerek, és rögtön volt egy jó visszaigazolás felét, hogy oké, jól döntöttél.
Igen, ezt nem tudhattam. Tehát én ennek úgy vágtam neki, hogy, hogy abszolút nem tudtam. Egyébként emlékszem, hogy tele voltam kétellyel és félelemmel, és ott nagyon kellett azokra az emberekre támaszkodnom, akiknek a bizalmamat már előzetesen odaadtam, és vigyáztak erre, és meg kellett bíznom az ő szavukban, hogy, hogy már pedig jó lesz, és meg kell próbáljam tényleg saját magamért, mert ez már tovább nem fog működni. De nem tudhattam, és hát nagyon nagy boldogság volt, hogy igen, 2 Grand Slam után megnyertem tavaly az Európa-bajnokságot, bár igen, amekkora jó érzés és eufória, azért egy idő után akkora teher is volt, és ez pont a tavalyi budapesti VB-re jött ki, hogy valaki mondta, hogy nem tudom hány meccse vagyok veretlen, és pont az én nem elemzésem és ezekkel a nem foglalkozás segített nekem abban, hogy ilyen könnyed legyek, és amikor valaki szembesített ezekkel az adatokkal, akkor úgy kicsit úgy arcon csapott, hogy egyébként én nem vagyok más szinten, és nem vagyok magasabban, mint senki más, tehát akkor miért mondják itt az emberek, hogy én ilyen meg olyan vagyok, amikor nem, én csak ott vagyok a pillanatban, és megteszem, amit tudok, és nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült, de tényleg nekem pont ezért is kell most ezeken a versenyeken is a tiszta lap, hogy elfelejtsem azt, hogy mi történt velem, mert ez egy nagyon nagy erő, de egy nagyon nagy teher is tud lenni.
Így az elvárás. Említetted, hogy sokan javasolták, vagy melletted voltak a súlycsoportváltásnál. Kikről beszélünk? Erőléti edző, dietetikus, edző, kik segítenek neked? És azért, akik most hallgatnak téged, azért lejön mindenkinek, hogy ez a mentális rész, ez a tudatosság, az, hogy tudod, hogy mit miért csinál, ez nagyon erősen jellemző rád. Ebben például ki segít?
Hát elsősorban az edzőm, tehát ő úgy egy szemében egy pszichológus, tanácsadó, nem is tudom, tényleg a szakmai része mellett egy hihetetlen, azt mondom mondani, hogy a barátom, és nagyon kellett ehhez az, hogy vigyázzunk egymás bizalmára, és tudjuk a másik szerepét, és ezt ne keverjük össze azzal, mondjuk, amikor edzések vannak, vagy mikor verseny van, szóval ne éljünk vissza ezzel, és igen, ez egyébként pont egy jó történet, mert a mi kapcsolatunk pont egy ilyen visszás helyzetből indult, tehát amennyire nagyon szoros a mostani bizalmam benne, és remélem, hogy az ő részéről is, ez az elején annyira nehéz volt, és pont lehet, hogy ez az ilyen rögös út kellett ahhoz, hogy ez ilyen stabilan és ennyi idő mellett ilyen stabilan kiépüljön. Úgyhogy első számban az edzőm, de nyilvánvalóan a családom is, mert ők is látták, hogy mennyire szenvedek, illetve a Párizsi olimpián ismerkedtem meg a barátommal, Vicsák Bencével, és az erő is nagyon a súlycsoportváltás óta, ugye ő pont akkor találkoztunk, vagy pont utána történt ez az egész új fejezet velem. Ő ebben nagyon-nagyon megerősített, és tényleg ő úgy szeretett engem, ahogy voltam, még akkor is, amikor nekem nagyon nehéz volt ezt az új Szofit elfogadni, és én ezt szerencsére fel tudtam vinni a szőnyegre, és ez nagyon sokat segített.
Ugye Bence triatlon versenyző, tehát nyilván ismeri a sport közegét. Az, hogy új Szofi lettél, az mit jelent? Fejben kellett valami sok mindenen változtatni, vagy mik azok az összetevők, ami szerinted ott módosult benned?
Hát tulajdonképpen én nagyon hajlamos voltam arra, hogy egy-egy ilyen eseményhez vagy történéshez kössem magamat, és úgy lássam magamat, hogy én nem is tudom, az vagyok, amit elérek, és ezeken a versenyeken keresztül láttam magamat. Azért nagyon nehéz ebbe a világba beleragadni, mert mégiscsak ez vesz minket körül, és azt érzem, hogy ezért is vagyunk nagyon felelősek a környezetünkért, mert azért nagyon-nagyon meghatároz minket az, akikkel körül vagyunk véve, meg amikkel körül vagyunk véve, és nagyon nagy hatással van az is rám, amit én csinálok, visszahatás is, és én ebbe a spirálba belekerültem, és ő ebben nekem nagyon sokat segített, hogy ebből kiemeljen, és tényleg ne csak a sporton keresztül Szofit érezzem és lássam, hanem ő nagyon sokszor tényleg emlékeztetett arra, hogy a kapcsolatomon keresztül is mennyire meg tudok újulni, a barátaimon keresztül is, a hobbiaimon keresztül is, és egy ilyen sokkal szélesebb spektrumban tudtam én is kapcsolódni saját magamhoz, illetve tényleg az a rengeteg szeretet, amit ő adott, és nem úgy adta, hogy valamit el kellett érjek, vagy valamit kellett csináljak, hanem csak odaadta, és szeretett engem. Ez, amikor mondtam a verseny utáni interjúmban, hogy a megbocsájtás és ez a rengeteg szeretet nagyon kellett ehhez a sikerhez, akkor itt erre is gondoltam, hogy azért egy sportoló nagyon kritikus tud lenni magával, sőt nem is kell az sportolónak lenni, hanem mondjuk egy maximalista ember nagyon, és szerintem a valóság az, hogy az ember nem lehet minden pillanatban nagyon éles és nagyon precíz és 100%-on pörgő, hanem ez a normális, hogyha vannak gyengébb pillanatok, és amikor valaki abban a pillanatban is tudja a másikat szeretni, az nagyon sokat ér.
Igen, ezt nagyon sok interjúdban elmondod, hogy ne csak a sportra kelljen koncentrálnod, hiszen van annyi minden más az életben, és téged se úgy ítéljen meg bárki, hogy mondjuk vesztettél, akkor te most egy vesztes sportoló vagy, nyertél, akkor. Tehát, hogy annyi minden más van. Igen. Ez az évek múlásával és a körülötted lévő emberek segítségével azért évről évre javul, és fejlődsz ebben. Tehát arra is gondolok, hogy azt is említetted, hogy az első tokiói olimpiádon még ilyen felszabadult voltál, nem is érezted át ennek a súlyát. Jött a párizsi olimpia, ott már azért sokan esélyesnek kiáltottak ki, az nem sikerült annyira, és akkor tekintsünk már előre Los Angelesben, tehát egy sokkal tudatosabb, sokkal kevésbé a gyalós Özbár Szofi vehet részt majd azon a harmadik olimpián, szerinted?
Hát nagyon remélem, hogy igen. Megint ott lesz a lehetőség az én kezemben, hogy hogyan élek ezzel a pillanattal. Nagyon remélem, hogy más lesz az ottani Szofi, hogy megújul az ottani Szofi, hogy nem lesz ugyanolyan, mint Párizsban, mert tényleg ez a változás, ez kell folyton szerintem az embernek, ez a megújulás, és hát nagyon remélem, hogy ő majd azt fogja tudni mondani, hogy igen, még kevesebbet agyal. Szerintem biztos vagyok benne, hogy fejlődtem ebben, de azért még lehet hova fejlődni, tehát azért még nagyon sok gondolat bemászik az agyamba, és úgy én vagyok saját magammal 24 órában, tehát én érzem ezeket. De igen, már csak az is, hogy valaki a közvetlen környezetemben leveszi ezeket a terheknek minimum a felét a vállamról, az segít nekem is, és visszaad rám.
Amikor elérsz mondjuk egy célt, Európa bajnok vagy, mi a következő? Azért viszonylag gyorsan következnek a versenyek, tehát nincs idő arra, hogy akár elszállj magadtól, akár megelégedj, akár elveszítsd a motivációdat, tehát így kell a soron következő feladatokra koncentrálnod, hogy jó, akkor nézzük a következő tornát, és akkor ez mindig fenntartsa a sportéhségedet és a bizonyítási vágyadat?
Nincs nekem sportéhségem, se bizonyítási vágyam, szóval ezektől egyébként kifejezetten kiráz a hideg, mert én nem szeretem azt, amikor valaki elér egy nagy sikert, vagy bármilyen eredményt, és már nem is tudja megélni, hanem már a következőre gondol, mert igazából tényleg a judo erre egyébként mindig lehetőséget ad, és aztán nagyon sokszor elrontja szerintem ezt az ember, hogy tényleg csak az a pillanat létezik, és az a pillanat az az egyetlen valóság, amiben benne vagy. Nem az, hogy mi fog következni, nem az, hogy mi történt, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert nagyon fel tud téged oldozni, de ha nem használod ki, akkor meg nagyon el tud vinni. Úgyhogy én nem gondolok a következő versenyre, mert tényleg ez az adott pillanat, ez az egyetlen valóságom jelenleg, és ez az otthonom, és én ebbe szeretnék megnyugodni. Úgyhogy jelenleg most kaptam egy bő hetet pihenni, és egyébként a következő versenyem meg júniusban lesz Mongóliában egy Grand Slam.
De akkor azzal nem foglalkozunk. Szofi, én szívből gratulálok neked, öröm volt beszélgetni veled, és akkor azt kívánom, hogy minél több napig, minél hosszabb ideig ezt most éld meg, élvezd ki minden pillanatát, és élvezd ki azt, hogy már kétszeres Európa-bajnok vagy, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és ezeket elmondtad. Özbás Szofi, cselgáncs versenyző, immár kétszeres Európa-bajnok versenyző volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Köszönöm!
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sportdélelőttben. Ne feledjék, ma délután 16 órától Győr-Odense, utána pedig 18 órától Metz-Ferencváros élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligájából itt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradok.
Magyarország szeretlek. Vasárnap este 19.